Hatodik rész. La Rabida. López az ács leeresztette a hálót, s kifogott néhány apró halat. Két markába szorította őket, s közelről szívta be a hazai tenger fanyar sós illatát. Késő este volt, ködereszkedett a sziklák fölé, mely elmosta a partvonalát. Éjszakára horgonyt vetettek. A sötétségben csak elnyúló, szürkés barna csík látszik jobb felől, mely közeli szárazföldet sejtett. A fedélzeten mindenki elpihent. 55 napos út után ma csapra verték az utolsó boroshordót, kiosztották a megmaradt szárított oldalast és kasszave kenyeret. Sötét, lebarnult, sepphelyes arcukkal, mint távoli világok hírhozói, ődöngtek a terpentines deszkák között. A tisztek szétszélettek, köpenyükbe burkolózva, didergősen, annyi esztendő óta megint hideg, olmosan nedves spanyol éj. Szemben a partvonal horpadásában csillagszem. A páloszi fárosz, az öregebb tengerészek között feléled a babona. Éjféltájban, úgy mondják, magas ösztövér fantomalak megy majd végig a hajón, hosszú, holdkóros kézzel, messzibe meredő tekintettel, ha szól, idegen, különös kasztíliai a nyelvezete. Pálosz előtt a kikötőben minden új világ felől érkező hajó fedélzetén szemlét tart az óceán nyugtalan, halott admirálisa. López az ács állt magában a fedélzetem, az elárvult kormánykerék mellett kezében hálóval. Nézte a gomolygó szürkeségeket, amint egymásba rohannak, tenger vagy ég, eső és köd birkóznak a hajnallal. Cortés jön hozzá csendesen, lassú lépéssel, most már ketten állnak egymás mellett. A kormányos fülke ablakát kihajlítja, hogy ide is betörhessen a spanyol part párás, szárazföldi lehelete. Nem csodálatos, López, hogy mi már Hispániában vagyunk? Tetőtől talpig feketében állt, viseli a kettős gyász színét. Sápat vértelen asszonya Catalina néhány hónap alatt Mexikóban kiköhögte tüdejét. Palotát építetett neki, és indián kertészek tartották rendben, Coyohuacanban a legszebb császári kerteket, elvitte Chapultepecbe, és onnan a hegyek közé, Tlaxcalába, leküldte a csendes óceáni partra. Csak köhögött arca kemény lett, hegyes és keserű. Aztán eltemették. Nem bírja ki most a csendet. Szellemjárások órája van. Ilyenkor mehet végig az admirális. Halottak órája, mert halott apjára kell gondolnia, aki miatt nem vetheti le most sem a gyászt, s csak sírját ládoghatja meg Medellín városában. Nem bírja a csendet. Ennek a veterán mesternek beszél, akinek fülét amúgy is eldurvította a szekercék szüntelen csattogása. Érzed, López, milyen szag jön be? Döglött halak, beleszakadó patakok, poshat víz lehet benne. Minden egybe folyik, és mégis érzed, hogy itt vagyunk az andalúziai parton. Az ács mereven és eszelősen nézett bele a semmibe. Intett neki, most hagyjál engem magamra. Utolsó éjszaka a tengeren, Pálosz kikötője előtt. 36 esztendővel ezelőtt innen indult el Kolumbusz admirális. Az évszakok, hogy nőnek, hajában szürkén csillannak az ezüst sávok, túl van a 40-en, majdnem negyed század pergett le azóta, hogy gyerek batyúval elhagyta az otthoni partogat. Mi történt közben? Mint a visszatüremlő, megtört tajték, úgy csapdosták körül az emlékek. Mi történt közben, amiről számot kell adni, mindarról, amit rombolt, és mindarról, amit épített? Kegyelmességet de facto Carlos úrunk nevében kormányozza új Hispánia birodalmát, de jure azonban mégis késik a megerősítés. Így mondják bizonyosan háta mögött a mexikói kancelláriában, de ki volt ott a szőrszálhasogatók közül 5 esztendővel ezelőtt, amikor a város megvételének másodnapján néhány kétkezi emberrel, indiánokkal bejárta a lerombolt utcákat, ecetes kendővel kötötte át száját, hogy ne szívja be a hullák pestises levegőjét. A leszaggatott toronytemplomok tetejéről elköltöztek a véres istenek, elhagyták halódó, mélyteljes népeiket. Így ment végig Tenochtitlán megmaradt utcáin, mögötte oltott meszet cipeltek a kőművesek, ezzel locsolták le a halottakat, és szakajtókban vittek kukoricalepényt, és ezt dugták az éhségtől aléltak szájába. A város, tó közepén fehér kövezett töltések szíve, Új-Hispánia büszkesége, betaposva, szétzúzva, megbecstelenítve ott hevert döngő, nehéz vascipője alatt, ami megmaradt. Tlatelolco piacától délre, azt felszaggatták az ágyugójók, szinte elnyelte a sok szenvedés. Micsoda szörnyű kép, amint mennek, mellette Teuhtitles, a néhány hűséges megmaradt udvari ember, a hajóácsok. Ez a López is ott volt, nincsen percnyi késedelem sem, a zsinór kifeszül a kérges munkás tenyerekben, felemeli lándzsáját és letűzi. Itt fog állni a kormányzói palota. A katonák és tisztek csodálkozva nézik, kegyelmességed újból fel akarja építeni a bűnös várost. Amikor most két hónapja elhagyta Mexikót, még egyszer végigment rajtam. A kormányzói palota hosszú két szárnya átfogja az egykori Axayacatl kastély terét, a székesegyház rátámaszkodik Moctezuma palotájának romjaira, a nagy piac kicsit átalakul, de nyüzsgő, színes sokaság tarkállik megint elő a kufárok, eladók padjai mentén. Angelus, 20 templom és talán ugyanannyi kolostor, zárda, kegyes menedék harangoskája kondul meg, az iskolából fehéringes indián fiúcskák és lányok sereglenek ki, merev tartású, tollkoronás kacika kanyarodik be összvérháton, valamelyik tartomány főnöke lesz. A tóparton hatalmas erőd oldalozza, fedezi a kikötőt. Megcsillan a napfény, az ágyúk. 100 részből öntött onnal edzett ágyú az El Matadero erőd állásaiban. Vasat nem küldtek Hispániából, bármint is könyörgött. A burgoszi püspök minden új világba igyekvő ércre rátette csontos kabzsi kezét. Ezek az első hónapok és első két esztendő. Jöttek a tudósabb lovagok és udvari emberek, és mondták, nagy uram, emlékezz Sevillára, biztosak a szűz, kanyargós napfénytől óvott utcák. Meghallgatta őket, és aztán mondta, nem építek szűk utcákat soha többé. A széles utakon lehet végig lovagolni, futhat a golyó, nem ütközik a házfalakba. Széles utakat, hatalmas tereket rajzolok bele a romvárosba. Építsetek! Mintha munkadű szállta volna meg az indiánokat. Mint a hangyák, úgy lepték el a torlaszokat, millió és millió sártégla száradt a napon, könnyűek és levegősek lettek, hajnaltól estélig felrakták a falat, újból épült az indián város, háncsokat, pálmaleveleket, nátkötegeket cipeltek a deregék. Már 30-40 ezer férfi, s hozzá családok, így épült fel a benszülött fertály. Ha végigment arra, 100 és 100 gyermek szaladt elé, már spanyol szokás szerint kezét csókolták, de még régi szóval sivalkodtak, Malinche, Malinche, ő maga is Malinchének hívta önmagát. 3 évig tartott, míg romjaiból megépült a város. A kapitányok ott kaptak helyet a palotasorban, kevéssel távol a megmaradt udvari traktusokon túl. Gyorsan dolgozott az idő, hónapok alatt átalakultak egész városrészek, kő, habarcs, mészszag, a kapitányok versenyre kelnek, kiterveztet magának cifrább házat, nyári lakot, ha eljön a meleg, melynek árnyékos udvarán megpihenhetnek. Egy ház marináé a 3. kereszt utcában, melyet Medináról neveztek el. Ez volt a város, de körös körül alakult, formálódott maga az ország. Hónapok és hónapok múltak el úgy, hogy nem jött Sevillából semmi hír, nem kapott semmi instrukciót, úgy érezte magát, mint Kiklops, aki erejét meghaladó hegygörgetésre ítéltetett. Lerombolt egy birodalmat, építeni kell az új birodalmat. Ki segített neki ebben eleinte? A fanyar Duero, az öreg Olmedo atya, a gőgös Aldaréte, az a pár ember, maguk is jobbára kalandorok, akik ott ültek körülötte az esti tanácsban. Millió és millió indián népnek lett ura. Nem erdőbe széledő mesztelen vadak. Törzsek, jogokkal, hagyományaikkal, külön ősi történetükkel. Távoli kacikák, akiknek tartományát nem öleli fel semmilyen térkép. Adókat hoznak terményekben, bőrökben, aranyakban, máskor meg szolgákat hajtanak elé, úgy mondják, azért a sápadt arcúak istenei is megszomjaznak bizonyosan néha napján. Így épít birodalmat pénz nélkül, papok nélkül, arra értő emberek nélkül. Egy marék zsoldos, akikből ő és a kalandok faragtak katonát, most vidékek, kerületek urai, beülnek a pártütő kacikák birtokába, udvart tartanak, s magukat szolgáltatják szolgaindiánokkal. A birtokok, melyek papok, véres papok szolgálatára rendeltettek, s parasztjai századokon át Huitzilopochtli oltárához szállították a dézsmát, most ellátják a templomokat, és Olmedo atya felettük a legfőbb autoritás. A falvak népe áll hozzá legközelebb. Kisvárosok népe a maguk zárt, töretlen kis világában. Őket nem betette ki sarkaiból a világrengés, vetik földjeiket, kúszik a bab, törik a tengerit, locsolják a kakaóföldeket. A vének egymás közt kijelölik mindenik családnak a földet, a házasuló többet kapnak, a gyermekek szerint még egy sávot, a halottak elpihennek, s a föld az élőkre marad. A kabzsi spanyolok kinyújtják karmos kezüket, és mondják, adja kegyelmességed nékünk ezeket a földeket, jobbak az uratlan parlagoknál, megműveltek, csatornák futnak rajtuk végig, akár csak Andalúziában. Nem engedte a parasztokat, nem engedte a falucskákat. A földeken indián főnökök és békebírák, maradjanak azok a spanyol törvény szerint, s jaj annak, aki puskalövésnyi távolságra megmeri közelíteni az indián közterületeket. Minden épül. Ferences barátok jönnek, 12-en Veracruzból gyalogszerrel. Az útkeresztezéseknél kitódul eléjük a nép, virágokat és ételeket visznek, úgy jönnek szőrcsuhában, mezitlábasan, mosolyogva, s beszélik már törve a népszavait. A fehér város kapujában várja őket a töltések előtt, hajadonfővel fél térdre ereszkedik, s úgy csókol kezet az első Kasztíliából küldött priornak. Ezer és ezer indián, kacikák, nemesek, nagyurak nézik, mint alázza meg magát Malinche, a szegény, dísztelen atyák előtt, akiknek keze nyomán épül rendház, iskola, ispotály és templomok. A kancellárián indián írnokok nőnek fel keze alatt, a kollégiumból 15-16 esztendős fiatalok jönnek ki, akik írják a spanyol beszédet, de még nem feledték el őseik képekre rovott szavát. Mindenik kapitány tartományok ura. Alvarado kapta Guatemalát, Oli ment Hondurasba, egyiket a Panuco mentére küldte, másikat a Mare del Sur, a csendes óceán melletti partvidékre. Malinche szava messzire nyúlik, mondták az indiánok, és staféta futóik hozták hegyeken, bozótokon, ellenséges törzseken keresztül tisztek és helytartók üzenetét. Uralkodott. Mennyien lehettek? Talán 2000-3000 spanyol szám szerint elveszve idegen népek tengerében, akik már kitanulták, hogy a tajték színű teulészek maguk sem istenek, de Malinche ott volt Tenochtitlánban, és őrködött Carlos nyugati birodalma felett. Elszámoltatta kapitányait, beszolgáltatta a királyi ötödöt, írásra szoktatta a kancelláriát, s hónapról hónapra megküldte Sevillának a jelentéseket. Kolostorokról írt szaporodó lélekszámról, megkeresztelt indiánokról, koronabirtokok bőségéről, de hallgatnia kell arról, ami ott izzik a hamu alatt. A hírekről, amelyek végig kígyóznak a babonás városon, hol itt, hol ott hallották megszólalni esőistent, valaki suttogta, a lecsapósas üzen megint a fogságból. Kvecálmadár szárnyára lett rábízva a hír, átrepült partokon, és ott állt meg, ahol még szabadok a népnek fiai. Guatemozin ott rostokolt úri rabságban, Coyohuacanban, ott bicegett, megperzselt lábbal, mióta elrejtett kincsekért megtortúráztatta őt a kabzsi, vérszívó áldaréte, s neki be kellett hunyni a szemét, mert úgy mondták, miként 15 évszázaddal ezelőtt ama judeai helytartónak, ha nem engeded, nem vagy hűséges ura császárodnak. Amióta megperzselte lecsapósas lábát a vallatóvas parazsa, sántított és hallgatott. Asszonya Tecuichpó mellette élt, de nem nemzett vele rabságban gyermeket. Az őrtálló spanyolok naphosszat nem hallották hangját, de Anahuacban mindenki tudta, hogy a lecsapósas még fiatal, s ha nem vigyáznak, lenyesett szárnya hamar kinő. Lomha hónapok múltak, ha nem lett volna asszonyával tengernyi keserűség, nem lettek volna békétlen apró mindennapok, nyakára küldött spionok, ellenőrzők, licenciátusok, akik rajs szám érkeztek minden hajóval. Úrnak érezhette volna magát egy birodalomban, melynek nem ismeri senki elejét sem végét, amelynek valódi ura, Carlos, végtelen messze van. Ha nem lett volna ez a lomhat terhes nagyuraság, mindennapi békés palota élet. Spanyol urak közt örökös intrikák. Vigyázóan nézett a fiatal legények után, akiket leküldött egyik vagy másik kapitányhoz, s akik viháncoló apródok módjára csörgették kétkezi fegyverüket. De egy nap hírek kezdtek érkezni Honduras keleti partvidékeiről. Yucatánból, Guatemalából. Mindegyik jelentés úgy kezdte, hogy Oli elfordult jó urától, s kitűzte Honduras provinciájában a lázadás zászlaját. Cortés, parancsoljon Mexikóban! Én itt parancsolok! Ez volt az első hűségtagadás, amelynek híre szélsebesen járta be a partokat. Naphosszat kellett tűnődnie a jelentéseken, kebelébe dugva őrizte őket, forgatta elméjében a különféle plánumokat. Kit küldhetne Oli ellen? Melyik egykori kenyerest, melyik táborpajtását, hiszen mindjárt egyformán Oli mellett állt annyi nehéz konstelláció között? Határozott. Aznap késő éjjég írtak a kancelláriában. Levelek százai röppentek szét minden veteránnak minden haciendába. A sorok úgy kezdődtek. Értesítem, szenyor, hogy a lázadóvá vált Cristobal Oli megbüntetésére magam indulok. Kérem kegyelmedet, vegye fegyverét és csatlakozzék hozzám Szent Mihály nap induláskor. Beleborzongott a csodálatos érzés, 100 emberrel megkísérelni a lehetetlent. 20 esztendősnek éreztem megint magát, amikor egy szál kard mindene. Mindent újból lehet kezdeni, szenyor, vetette oda a királyi számtartóknak, akik aggódva nézték, miként készült gyerekes kalandra nagyuruk. Amikor ünnepnap reggelén lóra ültek, s a köszvényes, roskattag Olmedo sírva áldotta meg az expedíciót, melyhez ő már nem tudott csatlakozni, mindenki a veteránok közül a Sanhágói indulásra emlékezett. Marina, akit Carlos levele Castilia nemeseinek sorába iktatott, összférháton érkezett meg Chapultepecből, ahonnan igazgatta hatalmas birtokát. Mióta Catalina asszony megjött Kubáról, azóta alig-alig látta, vadászat közben nézte meg néha kisfiát. Most megint egymás mellett voltak, hallotta különös, mély torok hangját, a veteránok körös körül hangos kiáltással üdvözölték, az öregebbje körülölelgette. Itt van Marina. Nem lehet semmi baj. Velünk jön megint Marina. Ők ketten csak nézték egymást egy pillanatra. A többiek elkomótosodtak, urak lettek, pocakot eresztettek. Soknak gyermeke volt, maguk mellé vették a földasszonyait, szolgákat tartottak, lovakat, fegyvereseket, látogatták egymást, de fenntartották maguk közt a merev spanyol hierarchiát. Most megérkeztek, fényezett szőrű lovakon, csillogó páncélokban, némelyikét már meg sem ismerte, az egykori barázdás, szurtos, cafatos katonákat. Jöttek a szövetséges kacikák, már ezek is lóháton, paripákon, ahogy eltanulták az uraktól a szokást, erdeikben már ők is lóháton űzik a farkast meg a szarvasokat. Csak néha hallani, amint a dobok szólnak az éjszakában, ismeretlen kezek megzendítik a titkos istenjelzést. Ilyenkor tudják, hogy valakit kőre fektettek, s titokban lappangó papok megtörik a szennyes köntösükbe rejtett iszlikést. Hozták Vatemozint úgy, hogy senki se láthassa, fogoly. Halálsápat volt arca. Cortés figyelte a főnökök tekintetét, milyen hirtelen sütötték le szemüket, amint felvillant előttük az egyetlen zöld kvecáltól. Uruk és isteneik szimbóluma. lóhátára ültette, levétette róla a kötelékeit, és aztán maga mellé rendelte úgy, hogy a helye ott legyen közötte és Marina között. A spanyolok nem értették, és egymás után járultak hozzá kérdezni. Vajon miért visszük magunkkal, nagyuram, ezt a különcöt? Itt akarod hagyni magad mögött ezeknek a világoknak bebörtönzött urát? Nem tudod, hogy minden lakatot le lehet oldani? Ami nem vagyunk itt, egy szikrától lángba borult Tenochtitlán. Ortegia és Xamarillo, a két apród, milyen nagy fiúk lettek. Különösen Xamarillo átkerül Marina jobbjára, úgy bókol előtte, mint úrnők előtt szokás. Vajon emlékezik-e a fiúra, amikor gyíklesővel vigyázta a rablány álmát a tabaszkói partok körül? A halál familiárisai átölelték egymást. A régi haragosok összeparoláztak. Keresték az eltűnt pajtásokat, mindeniket tudott a többiről valami mesét, mindenik hozzájárult és elmondta életét. Olyan szép volt Szent Mihály napja, amikor megindultak Honduras felé. Alig voltak többen 250-nél, de nem is akart nagyobb sereget. Több, mint fele lovas volt, 50 tűzifegyver, a többi erős páncélinkben. Mint régen, indulás előtt hatalmas vászonlapok fölé hajoltak a tisztek, melyeket rajta voltak hegyek és völgyek, és ő kijelölte nékik az útirányt. Az egész hondurászi kaland egybefolyik előtte. Vígság és öröm volt benne, mint fegyverdurrogás, veni sangte, asszonyok virághullatása közepette, kilovagoltak az északi töltésen, elől Ortiz kürtösei fújják az indulóját. Mennek végig a völgyön. A főnökök, kacikák, egyszerű emberek, peonok százai rendre kigyűlnek az utakra, megint Malinche a szóbeszéd anahuakban, amerre mennek, mindenki csak őt kívánja látni, a telepesek, megmaradt helyőrségek eljönnek hozzá. Így érnek el Veracruzig, onnan kelet felé, a szárazföldön. A hajók lassan követik a partvonalát. Megint látják a tabaszkói csatateret, és elmondhatják annyi elesett bajtársért a kegyeletes rekviemet. Tovább mennek. Ez már a maják földje, és itt megint Marina az egyetlen, aki megérti ezeknek a népeknek a szavát. Este történt, amint bejött a sátorába. Fáradt volt, jobban megtörte az út, mint amikor Kubából indultak. Valaki hiányzott. A régi szokás, nem bűnös test ágaskodik benne, de ilyenkor a tábor esti csendjében kereste Marina szemét, a hangját, egy szót, amely mélyebb értelmet ad az egyszerű dolgoknak. Marina helyett ünnepi ruhában, mesztelen fővel egykori apródja, Juan de Xamarillo kereste. Ahogy beszélni kezdett, már előre nyúlt szavának. Olvasó értelemmel egyszerre felvillant előtte, mint lovagolnak ezek naphosszat együtt Marinával, miként igazította meg a lány Juan félrecsúszott csipkegallériát, mint szaladt Xamarillo egy ital vízért. Még alig dadogta az első konvencionális szavakat, már látta a nála 15 esztendővel fiatalabbat, amint ketten ott lovagolnak, s hallja, amint mondja neki: Nagy uram, könyörgöm, adja nekem kegyelmességet Marina kezét, én kívánnám hites asszonyomnak, s a kegyelmességet beszélni engedne, hát én kis Martinnak hálás szívvel lennék apja után az édesapja. Mit csináljon vele? Kardot ragadjon, vagy megölelje? Mintha idegen beszélne az ő hangjával, úgy mondta a halálsápat izgatott fiúnak: Bene, jól van, fiam, ha Marina is úgy akarja. Másnap négyszögbe állt fel az egész sereg. Ahogy vége volt az áldásnak, a páter feloldotta stólával összekötött kezüket, a veteránok sorba csókolták Marinát, s utoljára szólították teszóval. A pap harsány hangon kezdte, hogy Juan de Xamarillo nemes úr nőül kívánja venni Doña Marina de Painala nemes hölgyet. Az első szerencse kívánó, El Galante, kényesen térdet hajt Marina előtt, s így mondja: Kegyelmed jó indulatáért esedezem, Señora Xamarillo. Míg tart a ceremónia, López, az ács, két katonával egynapos hajlékot épít az őserdőben. A sereg kedvükért megpihen. Letért az utolsó járt útról, melyet még megtalált az otthonról hozott nekem lapokon. 8000 lábnyi hegyszakadékok meredtek elébük, sziklagörgetegek sodorták el a málhás összvéreket, megáradt, zuhatagos vizeken kellett seregét rögtönzött tutajokon átmenteni. Az esők felszaggatták az indián csapásokat, sehol teremtett lélek, a falvak felkerekedtek, és csak mohos, halott kövek szegélyezték az útját. Az éjség kitárt karjával minden reggel és minden délben megállt, és ne továbbot kiállt. Mint sáskák legelik le az utolsó gyökereket, fáknak kérgét csúszómászókat. Az indián útmutatók eltűnnek a vadonban, vagy becsalják őket iszaposba. Az irányt tudja csak, ahogy megmutatja delejtő ingája, melyről azt tartja a benszülött babona, hogy elárulja az emberek gondolatát. Ha hazudsz, elmozdult a szerkezet mágnese. Vígabb nap is jött. A maja király követei érkeztek, s hozták uruk látogatásának hírét. A híres legendás Icák királya volt, Kanek, akinek hatalmáról sokszor hallott már Mexikóban. Mint régen, az északi tengerparton az első kacikákat úgy várták a királyt, megmosdva, kifésülködve oltár mellől. Hangja különös volt, zengőszavú. Marin is csak üggyel-bajjal hámozta ki beszédét. Valódi király volt, amilyent Moctezuma óta senki sem látott, testőreivel, aranyával, csillogó égköveivel, világosabb és nyúlánkabb a többieknél, ősi királyfajta hatalmának tetőfokán. A veteránok megtörölték szemüket, amikor felhangzott Ortiz sípja, s a Gregorián ének illata végig felhőzte a parányi spanyol sereget. Szeme ráesett király vendégére, és látta, ámulva és csodálkozva, hogy a nagyúr hangosan zokog. Minél harsányabban, erőteljesebben bontakoznak ki a kórusok, minél szenvedélyesebben veszik át a katonák, annál bőségesebben patakzik Kanek király szeméből a könny. Mintha istenekkel beszélnétek a ti csodálatos nyelveteken, ezt mondta, ott maradt náluk, s folyton folyvást kérte őt, hogy énekeljenek még az emberek. Nem tudott betelni a sohasem hallott muzsikával, s reggelre barátként kérte, hogy kísérje vissza őt őseinek szent városába, ahol hódolni szeretne az énekhanggal diadalmas, szelíd fehér isten előtt. Mindenki lebeszélte erről a kalandos útról, de spanyol lovagnak érezte magát, mintha most lép neki krónikák lapjairól, az aventúrák ellenállhatatlan sodra újból kísértette. Tized magával beszállt Kanek csónakjába, hogy megnézze az Icák városát. Ha lehunja szemét, most az éjszakában látja magas, zord hegytorkok közt fehéren, szelíden, aranyfüstben mosolygó, különös várost, minden szín, minden tele virággal, mindenki szereti komor, sunyi asztékok helyett vidám, dalos, könnyelmű maják. Papnők sora közt viszik a szent tópartjára, a feneketlen tengerszemhez. Ez az áldozó hely nyeli el évente egyszer az Icák földjének legszebbik nemes kisasszonyát. A tengerszem partján az idők kezdete óta először hangzott fel az Ave Maria, s a kürtösök hosszú trombitái szüntelen ismételték a könnyező király előtt a húsvéti hozsánna feltámadás szavát. Az icai kaland volt a legutolsó, melyet örömest kanalazott ki tengernyi fekete emlék leveséből. Utána megint járhatatlan, átkozott földeken jártak, dagadósárban, szüntelen esők közt, heteken és hónapokon át, eltévesztve százszor a helyes irányt, éhezve és megférgesedve. Ez már Honduras volt, itt készülnie kellett arra, hogy rövidesen eljön a nagy leszámolás. Egy reggel a tábor felül néhány rongyos spanyol settenkedett feléje. Mint baljóslatú hírek hordozói, csepürágók színpadán, úgy vetették magukat lába elé, s hangos panaszos szóval mondták el az örök spanyol testvérharcról szóló beszámolót. Nagy uram, kegyelmességednek már nincsen elvégezni valója. A pártütő Cristóbal de Oli úron beteljesedett az ítélet. Kapitányai megragadták a minap vacsoránál, s kegyelmességed nevében ítéltek felette, storkon szúrták. Oli úron beteljesedett a spanyol igazság. Este a tisztek szótlanul ültek a sovány vacsoránál. Mindegyikük Olira gondolt, az egykori gályarabra, akivel együtt indultak el Anno Domini 1519-ben a kubai kikötőből. Egy este, étel helyett megint éhezésen volt a sor, fiatal kacika furakodott hozzá. Vigyázz, a lecsapósas valamit tervez, két fogoly nagyúrral éjszakánként egybesúg. A fákon jeleket hagytak, amikor ellovagoltak. Az erdők átveszik szavukat, a szél sebesen viszi a hírt keresztül kasul alnáhuakban. Ti kevesen vagytok. Ha erősödik a szél, megremegnek az erdők, rátok zuhannak a fák, az erdei embereknek késeik vannak, és a lecsapósas az egyedüli úr minden fajtánkbeli ember élete és sora felett. Vigyázz, nagy uram, mert ha nem olyan éles füled, mint az erdő vadjainak, nem hallasz semmit. Azt hiszed, a fákat a szél mozgatja csak. Nézte a jeleket, és látta, a renegát igazat beszélt. Este tanácsot tartott a kapitányok. Törvényt ült, s eltörte a pálcát Guatemozin és két fogolytársa felett. Éjszaka ítéltek. Ma is hallja, mint felkacag a lecsapósas, a hallgatag megszólal, hangja felveri a rémeket, s talán meghallani mindenütt, ahol részbőrű férfiak élnek. Nem rodjan meg bűnök súlya alatt, kontjába tűzi a szákvecált, ezzel hite szerint a császár bíróvá válik, szembefordul vele, mintha ő lenne most a vádlott, és mondja, Malinche, tompa agyú szolga lettem volna, ha valaha bíztam volna ígéretedben. Tudtam, azért hurcoltatsz el a vadonba, hogy itt senki se lássa, amikor bátrabban végezhetsz velem. De ellenségeitek az erdők, a kövek, az emberek, és egymásnak adják át a hírt a fűszálak is. Az istenek hallgatnak, a mi isteneink, de nem felednek. Egész éjjel tartott a jövésmenés. Katonák jöttek, a fiatal Diaz, ez is hozzá merészkedett, és mondta, nagy uram, én is kegyelemért könyörgök, igaz úr Guatemozin, ne kívánd a mi romlásunkat, ne engedj felette szigorú törvényt. Az indiánok, mint merev siratók, úgy ültek, szolgák, asszonyok, kacikák. Marina párnákba furta fejét, nem jött, hiába hívatta, hogy álljon a lecsapósas mögött, hát ha bevallja, hova ásta elrejtett kincseit. Vagy mondja, hogy Krisztus hitére akar térni a halál elől. Lecsapósas nem hallgatott senkire, egész éjszaka énekelt. Most is fülébe zajlik ez a szörnyű, értelmetlen, monoton recitálás, ahogy elmondja egész életét, versbeszedi nemzetségeit, elejükön ott áll az ocelotarcú Isten, végtelen bőségben árasztva magából a termékenyítő esőszemeket. Egész éjjel így szólt az ének, nem volt egy perc szünet sem, meggörnyedő spanyolok rohantak ki a táboron túlra. Nem lehet ezt kibírni, nagy uram, vajon miért maradt hajthatatlan? Vajon hányszor és hányszor kell felelnie ezért? Pap előtt, törvény előtt, Carlos előtt, önmaga előtt. Ahogy nyakába akasztotta a hóhér a kötelet, még folyt a szörnyű ének ritmusa, átvették tőle a halálra vált főnökök, és akkor halt el egészen, amikor Quetzalfarok kacika is elvesztette eszméletét. Vajon akkor is Tecuichpóra gondolta, vajon suttogta-e valaki? Nem gyilkos sejtő szemmel nézel rá Marina? Vajon van-e, aki azt hiszi, hogy Tecuichpó miatt küldte halálba Guatemozint? Ezerszer és ezerszer tisztította a lelkét. Uram, én egyenesen állok, nem volt bennem ilyen szörnyű szándék, miként Dávid királyról mondta az írás. Uram, te tudod, hogy mi volt ott. Mentünk az őserdőben, nyomorultak és tehetetlenek voltunk. Egy lehelet elfújhatott volna, egyetlen indián rohamnak sem tudtunk volna ellenállni. Ha velünk valami történik, a hír átszalad a tengerparton, hetednapra Mexikóba ér, átveszik a hegyek és továbbadják a patakok. Egy hét múlva vérbe hanyatlott volna Carlos koronája a nyugati vizeken. Ember nem maradt volna élve a spanyolokból, de ahogy lógott, élettelenül a cejbafa ágán, fején a királyi Quetzaltól, ahogy elszakadt a szó, melyben utolsóra hívta tanúnak tlákokot, törzsi istenét, és elriasztotta magától a pátert, aki hidegülő ajka felé vitte a feszületet. Vajon ma még egyszer ezt tennie? Lehet, hogy ezer, és még sokkal több élet terheli a lelkét, és mégis minden szem kérdően néz rá. miért emésztetted el Guatemozint, új Hispánia birodalmának jogszerű urát? A hajón, ahogy átjöttek az óceánon, egy kis könyvet olvasgatott, nemrég fordíthatták le kasztíliai nyelvre Toszkánból Niccolò Machiavelli mester a firenzei nótárius elmélkedését. Úgy mondták, világszerte most ezt olvasgatják a nagyurak, és ez egyike volt a legátus hazúrról hozott ajándékainak. Miért emlékszik ezekre az oldalakra, amikor eszébe jut az utolsó kalimpáló, hörgő, diadalmas Guatemozin? Hióp hírek. Ott érte minden rossz Hondurasban. Néha úgy elővette a láz, hogy hívatta a pátert, s kérte fejére az utolsó kenetet. Néha elvesztette eszét, s ilyenkor, így mondják, hangosan esztelenül kiáltozott. Hióp hírek. Majdnem két esztendő után az első értesülések Mexikóból. Viszály, pártoskodás, indián üldözések, spanyolok rémnapjai, homo hominis lupus. Tehetetlenül vergődött, míg visszatért jártányi ereje, a megtizedelt, agyonkoplalt csapat eljutott valahogy a tengerpartig, s egy hajó felvette a hondurászi vándorokat. Mintha minden összeesküdött volna, viharok, szélvész, tengerár csapdosta. Háromszor indultak neki az útnak, mintha bűnei ingerelték volna az elemeket, magába roskadt és imádkozott. Alig 60-ad magával érkezett meg Veracruz elé, Új-Hispániába. Mintha hazajáró lelkek lettek volna, úgy vánszorogtak végig a hajnalban, hogy tedeumot mondjanak. Ma is látja a sekrestés arcát, amint rémült kiáltással rohan feléjük. Vajon ti a más világról jöttök? Miféle szerzetek vagytok? Itt hallotta meg a hírt, hogy Mexikó városában halottnak hirdették, elzengték felette az ünnepi rekviemet, familiárisait kiforgatták birtokukból, s ki hol teheti, dézsmálgatja megmaradt kortész vagyont. Felébredt. Veracruzban elmúlt a láz, a borbély megköpölyözte, levágta koldusszakállát, tiszta köntösökbe bújhatott, fogadhatta, mint hódol előtte az a város, amelynek két kezével rakta le első kövét. A dobok szaporán kezdtek peregni az erdőkben, a titkos staféták beutazták a törzseket. Másnapra ott volt nála a kövér Kempoali kacika két fia, a tlaxcalai kapitányok, holulai békebírák, körös körül a veteránok, ki asszonyával, gyerekével. Megindult. Minden fordulóban elébe áll egy régi, ismert arc, valamelyik szövetséges, elsőnek meghódolt kacika, és mondja: Uram, nevedben garázdálkodtak, s aztán azt mondták, Cortés, az ebb, meggebett. Mi tudtuk, hogy eljössz, és igazságot adsz nekünk. Míg távol voltál, kitépték aranyunkat, és elhajtották gyermekeinket. A ti új istenetek még rettenetesebb, mint a régi. Föld alá gyömöszölitek az épp erős fiúkat, s ott kell nekik feketeségben vájkálni a föld kincseit, míg össze nem esnek. Az új isten kegyetlenebb, mint a régi. Csak a te hited volt, Malinhe, irgalmasabb. Amikor a völgybe ért, már úgy vonult át az ismerős tájékokon, mint valóságos diadalmas király. Készcsókra járultak elébe a magisztrátusok, a szerzetesek hozsannával köszöntötték, a törzsfőnökök jó szántukból elébe öntötték aranyukat. Így állt meg a tópartján, melynek minden lépéséhez fűződött valami emlék, és a tópartjáról üzent a garázdálkodó fővárosi audienciának, hogy megérkezett a birodalom vezéri főkapitánya, és elvárja, hogy bemutassák előtte alázatos hódolatukat. Hogy utálta őket, mint a varangyokat, a tűszúrókat, a papírszagú kancellistákat, mint patkányok úgy szaladgálhattak össze-vissza a kormányzói palota árkádjai közt, amikor jöttek a hírek, hogy Hernando Cortés nem nyelte el örökre a hondurasi vadon. Hogy jöttek a legátusok? Már messziről mutatták pergamenjeiket, hozták a szevíjai papírokat, mindje igyekezett tisztára mosni önmagát, leste a hatást, s félszemmel vigyázta, vajon nem véte túl sokat a kormányzók ellenére előírt szabályok szerint. Minden hajóval új emberek jöttek. Legátusok és alkirály jelöltek, San Domingóból az atyák eljöttek törvényt ülni, Sevillából az India tanács, Madridból az udvar, egymást keresztező, bonyolult ezerféle autoritás. Ilyenkor kisétált Chapultepecbe, a kertekbe, ahol serdült Martin fia, s lassan már kibetűzi a homokba rajzolt nagybetűket. Néhány hét alatt kellett megint rendbeszednie mindent, mert már akkor benne erősödött a szándék, hogy véget vet a bizonytalanságnak, appellál a legfőbb bíróhoz, és Don Carlos kezébe teszi le Új-Hispániának évtizedes perét. Az egyetlen barát, aki Hispániából hivatalos írással érkezett, a törődött testű kedvenc Ponce de León volt. Csendes ember, olyanféle, mint aki Lebrija professzor Szalamankában humanistának nevezett. Első este a pohárköszöntőnél ezt mondta, amikor felemelte a serlegét. Valamennyiünk között csak kegyelmed, Don Hernán, nagy ember. Mi egyszerű epigonok vagyunk. A história kegyelmednek meg fogja adni mindazt, amit talán gyakort elfelednek kortársai. Én ismerem kegyelmed Anabázisát. Mosolyogva húzta el a pergamenbe kötött kötetet, melyet esztendeje nyomtatta ki Sevillában. Reszketett a keze, amikor lapozni kezdett. Don Hernando Cortés levelei a legkegyelmesebb császári felséghez. Hang nem jött ki torkából, a vacsora társak megnémultak, amint látták, hogy lapozza. Ezeket a nyomorult, szegény sorokat kigondolta volna, hogy így nagy sorsa szánja a Cesarea Mestas. Hogy Carlos elküldeti udvari könyvnyomtatójához az agavé lapokra bodzatintával, vadmadarak tollával írt sorokat, száz és száz példányban nyomtatták le a fadúcok, s olvassák, mint tusakodik néhány száz hispániai, az Úristen kiválasztott kalandos népe az óceán ismeretlen partvidékén. Nem bírt szeletelni a pulykából, olvasta, míg könnyes lett szeme, belemélyedt az ebédlőasztalnál, a vendégek halkan elosontak. Tényleg valami nagy tettet vitte véghez, hogy egyszerű harcok közt fogant sorait most béveti a császár kegyelme a históriába, miként másfél ezer esztendeje annak a kommentárait, aki a rómaiaknak adta Galliát. Cézár az elmúlt világok legnagyobb embere volt, majdnem császár, míg ő csak harcolt és küszködött és vérzett az igazságért, mint prókátor, úgy írta Carlosnak leveleit, lapozgatta a könyvet. Újra ízleli és kortyolgatja a mondatokat, emlékezik minden sorra és mindenre, ami mögötte volna. Fordít egyet, Segura de Frontera, 1520. október 30-án kelt. Vajon öröme ez a különös nyomtatott betű? Más ez, mint az az utolsó jelentés, melyet tarsójába rejtve visz haza most Hispániába. Amikor visszajött Hondurasból, mintha meghalt volna körülöttem minden a régi világból. Kereste Olmedót, már csak a sírját találta, a veteránok közül nem egy behunyt a szemét, a többiek megöregedtek, csak az ellenségek lettek konokabbak. Kereste Tecuichpót, hogy meghajoljon előttes, mondja neki, hogy nem volt ártatlan lecsapósas, s bírája volt nem hóhéra, amikor a törvény szerint el kellett rendeznie a halált. Coyohuacanban elébe jött, fekete sálakba burkolózva, a tekintete ijesztően idegen volt, két apáca kísérte, Donya Isabel volt a neve, így nevezték csak az apácák, akik megkönyörültek özvegységén. Jött csodálatos, ritmikus lépéseivel, melyeket nem lehet sohasem elfeledni, aranyából, kincséből kiforgatva, kolostor kegyelem kenyerén, gőgösségének alázatában. Gyönyörű tajtékszín keze fogta a rózsafüzért. Az apáca kiment a szobából, ketten maradtak. Beszélni kezdett arról az emberről, aki közöttük van, az árnyék, mindenkinél félelmesebb, mert már csak vádolni tud, nem kell védekeznie lecsapósasnak soha többé. Néztek egymásra, és mindketten tudták, hogy halottal nem lehet hármasban éjszaka egy ágyban hálni. Másnap személyében ment el a kancelláriára. Felolvastatta magának Carlos törvényeit. A Resopilación de Indias paragrafusát, mely kimondja a hódítás jogát, s a pápai bullával támasztja meg a bizonytalan igények erejét. A tudósok argumentáltak, végre kimondták azt, amit ő is akart. Kegyelmességed a korona képviselője, amit a korona nevében elkonfiskált, míg a korona másként nem határoz, kegyelmességet jogosult visszaadni. Már akkor tudta, hogy visszamegy Hispániába. Már tudta, hogy mindenért számolni kell. Mindenért egyszerre. Késő este kezdett a diktandóhoz. Mint régen, megint diákok lesik szavát, amint mondja. Légyen ezen levél Donya Izabel de Moctezuma privilégiuma, aki a nagy Moctezumának, Mexikó város és birodalma utolsó igaz királyának leánya, hitünkre nevelve, a szent keresztséggel beiktatva az anyaszent egyházba. Don Hernando Cortés akaratából, aki gubernátora Új-Hispániának s mindezen országoknak hódoltatója ő felsége a király nevében. Diktált, a hangja lágy, amint elmondja hosszú, tekervényes mondatokban, miként adta alattvalói hittel a haragos úr Carlos oltalmába magát, milyenek voltak utolsó órái, melyekben hajlott az igaz hit tanítására, bár nem érintette fejét a keresztvíz. Jó szántából adta leányát a Cezare Méztász gondozására, miként vállalta el Hernando Cortés a korona nevében e megtisztelő gyámságot. Hogyan ereszkedett le a halál köde? Mint nézett rá még egyszer Moctezuma, és mondta, törődjél leányaimmal, mert a fiúk meghúzzák az ív idegét, de a leánygyermek gyenge, törődő. A császári felség az ő szavával így döntött. Legyenek alant felsorolt falvak és városok, birtokok és kertek, mind az övéi, Tecuichpóé, az egykori Tlacopan tartományát juttatta neki. Ő vitte el küldöttségérén az okiratot, meghajolt előtte, s úgy szólította, princésza, elébe helyezve a tlaxcalai és teckokói herceg kisasszonyoknak, akiket csak a dukéza címe illet. Tecuichpó, ahogy csapdossa a tenger dagálykora lehorgonyzott óceánjáró gáját, nem tud menekülni emlékétől. Minél távolabban, minél elérhetetlenebb, annál inkább belevette magát csontjai közé, s mind jelentett neki, hogy kimenekülhet a szűkös kolostorudvarból, véget vetett alázatos, szomorú sorsának, elrendezte rangját Hispánia grandjai között. Carlos nevében egész tartományt ajándékozott, melynek 30-40 ezernyi indián népe istenként tiszteli ura és atyai után. Vajon kivette észre a régiek közül, hogy ő, Hernando Cortés segített az indiánokon? A ládaszám hozatta át a címeres leveleket. Argumentált, hogy hagyják meg Tula úrnőjének városát, a tlaxcalaiaknak a minden századokra szóló adóelengedést, papának a birtoka után járó királyi ötöt felől ne kelljen számot adni, Salvaguardia legyen a meghódolt fejedelmek és főnökök rezidenciája. Hogy Carlos ajándékokat küldjön a fekete virágnak, és úgy címezze, hű vazallusomnak. De lehet, hogy mindez Tecuichpó miatt tette, akinek sohasem szokta meg Izabel nevét. Hónapok teltek bele, amíg mindent helyrehozott, amit szétszettek, elrontottak az alatt a két év alatt, míg ő Hondurasig tágította a spanyol korona ország határait. Már tudta, hogy az esős évszak után, amikor megindulnak kelet felé a jótékony szelek, megindul velük ő is, hogy viszontlássa Hispániát. Néhány hónapja volt. Gyűjtött lázasan és kapzsiújjal aranyat meg drága köveket, talán nem számolta le pontosan a király ötödöt, hogy mindent ő maga adhasson majd királyának kezébe. Műhelyeiben indián ötvösök készítették a filigránokat, szőtték a virágos takarókat, habkönnyű tollköpenyegeket, háncsfonatú ülőbútorokat. Itt-ott szót ejtett haragosai előtt, az őszön, ha megsegít a mindenhatós engedi, beváltsam fogadalmam a Guadalupe Szent Szűz előtt, üzent a tiszteknek s kapitányoknak, készüljenek, ha vele akarják újból megtisztelni az óhazát. Végigjárt a kollégiumon, ahol indián udvari nemesek, kacikák fiait tanították az atyák a deák tudományra. Megállt egy-egy szép növésű sudár részszínű fiú előtt, vállára tette kezét, és mondta, beszélj atyáddal, engedd-e, hogy elvigyelek magammal, s lássad a császárt. A hír szélsebesen terjedt el, újból felvillant a hamu alatt lappangó Quetzalcoatl legenda, s úgy szóltak a hírek, hogy tollas kígyó üzent át a nagy vízen Malinchének, látni kívánja távol levő testvéreit. Így szaladt a hír Kempoáltól a Panuco folyamig, végig a maják földjén, s jöttek a fiatal nemesek, meghajoltak előtte. Vigyél engem is, nagy uram! Így készült, szívében, lelkében tisztította magát, jámborabb lett, tartózkodott az asszonyoktól, megtartotta a böjtöt, lakatot tett szájára, ha elragadta a hirtelen méreg. Egy hajó befut Veracruzba. A levélben, melyet Catalina Cortés y Pizarro asszony mondott tolba Medellín városában, az áll, hogy az öreg kapitány Don Martin Cortés csendesen megtért övéihez. Könnyes szemén át látta apjának hirtelen rokkant, hirtelen őszült figuráját, az egyszerű kisnemest, aki nem volt sem jobb, sem rosszabb, mint Isabella korának sok ezer osztályosa. Fájdalmasan simogatta meg a könnyű ezüstvértet, rubinfejű tört, a többi ajándékot, melyet számára ötvöztetett. A málhák, teherhordók karavánja lassan megindult Veracruz felé. Néhány nap múlva megérkezett egy kendőbe csomagolt hatalmas ágyú. Amikor lebontatta a göngyöleget a déli napsütésben, a vakító fényt visszaverte karcsú, színezüst teste. Az illendőség úgy kívánta, hogy felírással lássa el a csodába illő parádés csata kígyót, melyet ajándékul Carlosnak szánt. Éjszaka végig zsibbongott benne egy távoli latin epigramma, valahol réges-régen, Salamanca körül, egy szarkofág oldalán olvasott ehhez hasonlót. Ki tudná már szabatosan a szavakat? Hajnali megszületett a felírás, melyet pár nappal utóbb már kalapálni kezdtek az ezüst művesek. Főnix a különös madárnak neve, melynél ritkább még sohasem született. Ilyen hűszolgád vagyok én neked. Császárom, kinél nagyobbat a világ nem uralt. Amikor megérkeztek a kikötőbe, gyengén megtöltötte porral az ágyút, s maga nyomta rá a kanócot. Amikor eldörrent a lövés, a körülálló kacikák egyik ennyit mondott. Quetzalcoatl. Tollas kígyó legendája tapadt hozzá, amint karcsún és sápadtan arcán a hondurasi kaland emlékével, talpik feketében beszállt a csónakba, mely a lehorgonyzott gályáig vitte el. Felhágott a kötél létrán, felvonták az árbocra a régi fekete bársonyzászlót aranyhímzésével, mely ott lebegett a kapitána ormán, később a tezcokói tavon, s vándorolt vele, mint a győzelem szimbóluma. Mire felért a fedélzetre, megszólaltak a kürtösök. Ordiz vezényelte a zenekart, bohócok, törpék, jokulátorok nyüzsögtek a fedélzeten, fejedelmi udvartartás volt, körülötte tisztjei, udvari emberei, kapitányok, s közöttük aszték, zapoték, tlaxkalai, maja, díszruhákban az ifjabb, szövetséges kacikák. Egész Új-Hispánia ott szorongott a kikötő szegélyénél, amikor lassan levegőbe emelkedett a vasmacska, kibomlottak a vitorlák, s a vezérkapitány kicsinyedni látta az általa felfedezett partokat. Az út zavartalan, békességes volt. A matrózok fent kúsztak az árbócokon, kutatva szigetek után az óceánban, az indiánok nyugtalanul jártak-keltek a fedélzeten, s nézték a végtelen vizeket, melyeknek határát fajtájuk béli ember nem próbálhatta ki sohasem. 50 nap telt el, míg elértek a Kanári-szigetekhez. Innen kezdve óvatosan, partok érintése nélkül haladtak, nehogy nyomukba szegődjék valami kalózflottilla, s úgy járjanak, mint esztendőkkel ezelőtt, amikor a második hajóval küldött Ordaszt minden töménytelen drágaságaival, s második levéllel együtt elfogta Flores, a legkeresztényibb francia király piráta főnöke. Most óvatosan haladtak előre. Nem kívánta, de nem is félt tengeri ütközettől. A fedélzeten ott volt Mésza, 40 ágyú mellett őrködnek a tűzmesterek, a hajórakomán csupa sok próbás veterán. Szinte kereste a veszélyt, egy utolsó lovakkalandot, míg eléri a hazai partokat. A nagy messzeségben elvitorlázó hajók, halászbárkák csodálattal tekintettek az ismeretlen vezéri lobogóra, mely alatt először szelték át az óceánt. A portugál vizeken gyorsan haladt át. Ez volt az egyetlen hatalom, mely könnyen elfoghatta volna, és nem lehet tudni, egy napról másikra milyen a viszony Toledo és Lisszabon között. Csendes tenger volt, állandóan kedvező hátszéllel. Kalandok nélkül, mint mesébe illő tengeri utazás. Így csiklottak be lassan a kádizi öbölbe, és az árbockosárban ülő matróz harsányan lekiáltott, hogy látja már a hispán partokat. Első éjszakára Tavira fárosza mellett vetettek horgonyt, másnap lassan tovább hajóztak, estére akart elérni Pálosz kikötője elé. Aránylag közel haladtak a kontinenshez, a jószeműek minden fél mérföldnyire mutogatták Károly zömök, erős őrtornyait, melyek éjjel-nappal vigyázták a berber partok felől közeledő rablógályák veszedelmeit. Csendes kora ősz volt. A nagy flották egy hónapja elvitorláztak már, s az andalúziai partokon nem vártak új világból érkező hajót. Pálosz magányos, szegény halászvároskává süllyedt, mint akkor volt, amikor Kolumbusz admirális három hajójára bocsátotta rá börtönének töltelékeit. Amikor a főpilóta bekormányozta az öbölbe a gályát, leesett egészen az este, a kapukat becsukták, lassan-lassan kihamvatta néhány lámpavilág, s hajnalig fekete köntöst vett magára a spanyol partvidék. Ezt az éjszakát itt töltötte fent a fedélzeten. López, az ács, elsompolyodott mellőle, és most egyedül állt kitárt ablakok mögött, szemben az éjszakai széllel, mely elhozza a partok szagát, e kemény, kanyargó spanyol tájét, hosszú sor nyárfáival, olajligetekkel, közötte szőlők, amit átülelik az alacsony töveket, fügefák, de nem látni sehol sem óriás páfrányokat, kaktuszerdőket, aloék őrtálló sorát. A tengerbe szaladó lankákon fehér szőrű spanyol marhák legelnek. Végtelen kecske és birkanyáj. Tőlük mindjárt megelevenedik a kép. Felolvasztják a táj merev vonalát, életet, hangot adnak. Nincsen sehol az a nagy némaság, mely elterül az Anahuaki partokon, ahol tátongó néma kutyákon, srikoltozó pulykákon kívül nem látszik semmi állati élet sem. Este vacsoránál, amikor felhajtják az utolsó kancsó bort, Spulke került a katonák poharába, kiadta a hajóparancsokat. A gálya hajnalban elhagyja Páloszt, és kicsit feljebb a földnyel felé kormányoz, melynek legfelső pontján a Larabidai kolostor áll. Azok, akik vele kívánnak jönni, 8 napos visszavonulásra, kapitányok, udvari emberek, keresztény hiten nevelkedett nemes indiánok, vele jönnek, a többieknek szállása továbbra is a hajó marad, s minden nap egyharmad részük keresheti fel a pároszi kikötővárost, hogy hálát adhasson a Madonnának, amiért kegyelemben elvezérelte minnyájukat a hazai partokig. Kora hajnal volt, alig-alig szürkült, már leengedte a kisebbik csónakot. Udvari káplányát, stápia kapitányt beküldte az atyákhoz, hogy kérjenek Hernando Cortés bűnös lelkének 8 napig tartó kegyes azilumot. 1 óra múlva jöttek vissza. Eddigre már a páloszi templomok harangját elhozta hozzájuk a szél. A prior áldását küldi a gája mindenrangú utasára, és dicséri a főkapitány hitének jámborságát. A kolostor nem nagy, 10 testvér számára épült, de hely akad benne minden jó szándékú kereszténynek, aki a száraz földvel lépve lelke békéjét keresi. Egyszerre megkönnyebbült. Minden olyan egyszerű volt. Az ismeretlen atya kitárta felé 2 karját, magához üleli, és őt is elborítja Szent Ferenc köntöse. Nem kérdezi, mit akar, királyi kegyelemmel jött-e, vagy pártütőként idézték meg, csak üzeni, hogy mindazok, akik a kolostorba jönnek, Isten áldásával járnak, és így mondja, ami Szent Ferencé, az a tied. Minden megoldódik, ez a gondolat járt benne, míg a kérges, tarajos spanyol hegyek vonalát elmosta tekintete előtt az eső. Emberi gyengeség lett rajta úrrá. Éhes volt, szomjas és álmos. Ember volt, könnyűnek érzett mindent. Ágyú dörgés hallatszott a város felől. A pálosziak megtudták, kit tisztelhetnek az admirális lobogó alatt, a Rio Tinto torkolatánál, amerre kiugrik a Larabidai kolostor promontorja. Bárkák kígyóztak körülötte, vissza kell adni a szalvék durrogását, felhúzni az árbocokra a tarka lobogókat. Parancsára felszállt az árboc kosárba az első vitorlamester, szája elé hangcsövet illesztett, s az egybesereglett bárkák népének hangos szóval tudtulatta. Pálosziak, Don Hernando Cortés az Úristen kegyelméből és legfelségesebb Carlos urunk akaratából új Hispánia vezéri főkapitánya küldi nektek üdvözletét. Köszöni barátságotokat, s maga is eljő azt viszonozni. De nagyurunkat fogadalma köti, hogy először Úristennek ad hálát, s első útja a ferences atyákhoz vezet. Kéri, mondjatok el mindnyájan elhunyt bajtársainak lelki üdvéért egy páternosztert és egy ávét. Ez a mi úrunk üzenete. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A bárkákat leeresztették. Levetett minden aranyat és fényességet, egyszerű fekete köntöse fölé szőrcsuhából készült köpeny került. Megmesztelenítette fejét, ugyanígy tették a vele jött tisztek is. Amikor a bárkák homokra szaladtak az alacsony vízben, kiugrottak az evezős legények, partra vonták. Cortés szállt ki elsőnek. Még teremtett lélek sem volt a földnyelven, csak a hepehupásból egy kis, 5-6 esztendős, liba őrző lány settenkedett kíváncsi félénk arcoskájával elő. 23 esztendő múlva spanyol földön. Letérdelt és megcsókolta a földet. A többiek, a jóslegények, tisztek katonák utánozták. A kislány meretten nézte az idegen, sápat, majdnem túlvilágról jött alakukat. Cortés látta meg először a gyereket. Hangos szóval hívta, hogy jöjjön közelébb. Aztán magához ölelte. Szép kék szeme, szőkébe villanó haja volt, a melegben csak kis ingecskéjes, talpára kötött ronydarab volt minden ruhája. Megnyílt az iszák. Egy darab arany vándorolt át a kislány kezében. Menjél haza, és mondd meg, neked adtam, vigyázzatok rá, apád házat építhet érte. Egymásra mosolyogtak. Minden új és régi volt, a szagok, a fák, a szőlő, a píniák végtelen sora, amint dús, magasba ívelő koronájuk megrezzent a szélben, az olajfák hosszú, éles sziluettje, fügefák és apró, kedves hazai cserjék. Mindenkinek rokona, szívből szakadt testvére, ilyen hosszú út után nem káromkodik, s nem rohan kikötő torkába az első órában a legdurvább tengerés sem. Némelyike még sohasem volt Hispániában, már Kubában, vagy San Domingóban született, mások meg serdülőkorukban, itt-ott bélyeggel megsütve vagy menekültem. A konkvisztádorok libasorban, mint az indiánok, valaki hátul énekbe kezdett, lám Ortiz nem hagyta el jó szokását, bűnbánók énekét intonálta, átvették, kibomlottak a széltől barázdált basszusok, spanyol baritonok. Énekeltek kórusban, míg végigmentek a földnyelven, mely a kolostor felé visz. A barátok hallották az éneket, kinyíltak előttük a kapuk, a nap rézsút futott fel, vérvörös tányérjában kínálva a világosságot, amikor elébük jöttek az atyák, élükön a magas, fekete páter, szemben a vezeklő emberek, összekeveredve kapitány, matróz, katona. A prior megölelte Cortést. Testvérem! A főkapitány lehajolt, és megcsokolta előbb csuhájának szegélyét, és aztán a kezét. A hajó párkányáról leső kacikák és hercegfiak nézték. Szegény, mezitlábas barátok előtt újból megalázza magát Malinche. Bent a gótikus árkádok alatt szétoszlottak. A prior átkarolta, és vitte magával. Amint felmentek a lépcsőn, még egyiknek sem jött ki hang a torkából. Valami váratlan és csodálatos volt mindezekben a percekben, mintha álom és valóság érthetetlen módon összeborulna. Az atya elvitte fülkéjébe. Mint minden ferences cella, szűk volt, tengerre néző keskeny ablakkal, néhány deszka a feszület alatt. Csak virágok voltak egyszerű mázas cserepekbe beültetve. Don Hernán, testvérem, legyen üdvözölve! Szerény a hajlék, de kegyelmed nem jött volna ide, ha nálunk a világ dicsőségét és fényét kereste volna. Kegyelmed Istennek tetsző dolgot művel, amikor hazai földre érve megtisztítja lelkét. Miként Anno Domini 1493-ban. Atyám róla beszél. Atyám ismerte, talán egészen fiatal novícius voltam akkor, talán 15-16 esztendős. Kint aludtam a Capus Frater kiskamrájában. A fráter öreg volt és nehezen mozgott, engem adtak melléje. Isten bocsássa meg nekem, ha kérkedem vele, nem kevésségből mondom, de én voltam, aki akkor azon az estén, már majdnem éjszaka lehetett, a kutyák vonítottak körös körül, én nyitottam neki ajtót, magas volt és sovány, úrféle, de kiéhezett és elnyűjt a gyalogszeri utazástól, és a kisfiú alig lehetett több 5-6 esztendősnél, ott csüngött a vállán, elaludt az úton, koppantott a nagykapun. Én ébredtem fel először. A fráter mondta, Ciprián volt a neve, mondta, nyiss ajtót. Én kitoltam a kémlelő nyílást, láttam egy ember. Nem láttam más, mint a szemét. De, nagy uram, ezeket a szemeket nem lehet sohasem elfeledni. Én nyitottam ki. Addig Ciprián fráter is feltápászkodott, kérdezte az idegen nevét. Ő mondta, a hangja idegen volt, másként ejtette ki a kasztíliai szavakat, mint erre mifelénk. Erősen megnyomta betűket, mintha olvasta, könyvből tanulta volna. Így mondta, Cristobal Colón a nevem. Messzi útról jövök, és Antonia de Marchena atyátokkal szeretnék beszélni, és kérlek benneteket a könyörületes pásztor nevében, adjatok nékem éjszállást. Akkor látta, tisztelendő atyám, egyetlen egyszer? Akkor egy hétig, 10 napig maradt nálunk. Már első este bezárkóztak Antonio de és Juan Perez atyákkal. Isten irgalma felmagasztalta már alázatos egyszerű lelküket. Hármasban voltak a dolgozószobában, ott a torony alatt, ahonnan végig látni a tengert, ha jó szemű. Isten tudja, talán meg lehet látni még az afrikai partokat is, mondják. Én vittem nekik eleséget, kancsó bort, amelyet kívánságukra nekem kellett vízzel kevernem. Nagy uram, megbocsát, de süldő gyermek voltam. Ezek az emlékek tapadnak hozzám legjobban. Ilyen egyszerű dolgok. Az admirális szava, amint úgy hangzik, mint valami csodálatos mesemondás, szétfut a cellában. Juan Perez atya széttárja kezét, és az ő finom, csendes hangján, hiszen kegyelmet tudja, hogy az ő udvar fényességéből vonult el mi hozzánk, az atya mondja neki, már nem te szóval, mintha megint udvari emberek között lenne, kegyelmed igaz ember. Én álltam, töltöttem és hallgattam. Egyre emlékezem. Vitáztak. Én nem értettem mindehez. Szent Ferenc rendjének tudománya akkor kezdett csak alfájában belém lopózni. Szárazföldi gyerek voltam, nem értettem a tengerhez, de latinul már konyítottam. Emlékezem, vita volt, egybehányták az argumentumokat. Mind a hárman felálltak, szelíd hang volt, de roppantak a mondások. Igen, akkor ment az ablakhoz az idegen, és kinézett a tengerre, mintha megáldotta volna. Úgy terjesztette ki a karját, és mondta, Mundi forman omnes fere consensium rotundam esse. És megmondta, hogy Pius pápa őszentsége írta ezt még Aeneas Sylvius korában. Erre emlékezem, és a gyerekre. A gyerekkel én törődtem. Én mosdattam Diegót, én adtam neki enni, és kegyelmet kérdezte, hogy csak akkor az egyszer jött el hozzánk Kolumbusz. Nem tudnám számolni, de barátunk lett, és itt áldozott meg hajó népével, és itt ült Alonso Pinzon, igen, Messer Pinzon, aki első útjára elkísérte. Őt már a második estén elhívatta ide Antonio atya. Kemény kötésű, erős tengeri ember volt, nem ment bele argumentumokba. Írni sem tudott, és latinul sem tudott, csak hallgatott, és mondta, jól van, amit Don Cristobal mond, abban lehet igazság. Én láttam őket elmenni. Hisz kegyelmet tudja, hogy legnagyobb részt a páloszi tömlöcökből jelentkeztek. Bocsánat végett, mindenféle gonosztevők ezen felül csak a Pinzon család matrózai, akik benne bíztak, mert megvallom, uram, mi azt gondoltuk, hogy teória, teória, az Úristen irgalma a legfontosabb, és ezen felül Pinzoék, akik biztosan kezelik a vitorlákat maguk is. Cortés végigment a kolostor folyosón. Mindenütt az emlékek. A nevek, melyekkel ismerős volt, melyeket Don Diego Colón maga is elmesélt egy kedélyes estén Hispanioliában, amikor bor közben merev grand pózából felengedett. Ő is beszélt erről a larabidai éjszakáról, az elsőről, amikor álmosan csüngött atya nyakán, és egy fiatal fráter hozta a teljes ételt. Most mindez kézzel fogható, nem legenda többé, mint ahogy nem legenda ő maga, az az ember, akit az Úr arra rendelt, hogy ördög országát szétrombolja, és építsen helyette másikat, igazabbat. De ezek a falak, a szelíd gótika, mely egyre szélesebb lesz, s az új divattal kemény, kerek római oszlopok formáját veszi fel, a cella, amelyből ajtó nyílik, s a gvardián tessékeli, jöjjön beljebb. Lámpákat hoztak. Újfajta olajlámpát, mely ez időtájt kezdett elterjedni Hiszpániában. Körös körül térképek lógtak. Tengeri eszközök és rajzok. Cortés nem volt tengeri ember, de járt a keltéből, ismerte a kártyákat, ismerte a mágnestű elhajlásait, és egyet mást hallott az áramokról. Most olyan volt mindez, mintha 100 és 100 hajó egybehordott volna minden műszert, mintha ama portugál Erik herceg iskolájából idehozták volna a rajzokat. Furcsa szörnyetek volt a sarokban. Elnyújtott tojásforma földgömb, rajta tűzokádó sárkányok formájában a kontinensek, egy delfin anahuak bizonytalan vonala, alig görbülle, elvész, s nincsen sehol sem a déltenger végtelen partja. Arra gondolt, hogy holnap ad nekik azték térképeket, odaadja azt a csodálatos nekem darabot, mely nélkül ezerszer eltévedt volna Hondurasban, odaadja azt a vásznat, mely bevezette a völgybe, és amelyet még a szegény kövér kacika adott Kempoálban. Az elsőt, mely segítette, s amelyhez már hozzászokott szeme, böngészni és mérni a távolságokat, s rájönni, mint rajzolnak hegyet és folyót, miként a gázlókat, s miként az ösvényeket. Krónikák. Az atya mutatta. Jean de Manville krónikája. Ez volt, mely fölé hajolt Colón, amikor bezárkózott, csak én hoztam neki ételt és italt. És itt van Messer Millionénak, ama Marco Polónak könyve, még anno domini 1310-ből. Akkor tájt másolták, s toszkán nyelven írták. Itt vannak a feljegyzések, Kolumbusz mappája. Nézze, nagy uram, mindez itt van. A naplóiból őrizzünk, ha valakit érdekel, megnézheti. Itt van a szekrényben megőrizve, hogy ne emészse el egészen a por. Ez a mi büszkeségünk, hogy kegyelmed, aki nem kevésbé méltó az admirálishoz, kegyelmed idejön, és szórakozásként megszemléli. A fóliánsok között keresgélt, tékákat nyitott fel, írásokat simogatott ki. Kolostor volt, de egyben archívum féle, melyben békés pihenőre tértek a sárguló ódon pergamenek. Cortés közelebb ment. Az atya intett neki. Mindketten a hatalmas kigöngyölt lap fölé hajoltak, melynek alján ott díszelget Kasztília és Aragon külön-külön két királyi pecsétje. Idézet. Minthogy te, Kolumbusz Kristóf akaratunkból, hajóinkkal és embereinkkel indulsz el új szigetek felfedezésére az óceánban illendő, hogy mi megjutalmazzuk szolgálataidat, és ezért rendeljük, hogy te, Kolumbusz Kristóf tengernagya és alkirálya legyél mindama szigeteknek és szárazföldnek, melyeket felfedeztél már, vagy a jövőben fel fogsz fedezni. Épp ezért hívhatod magad Don Cristobalnak, fiaid öröklik méltóságodat. Jogod van saját személyedben eljárni, de küldheted helytartóidat is. Ítélhetsz civilis és bűnügyekben, melyeknek eldöntése megilleti alkirályainkat és admirálisainkat. Rendeljük, hogy mindazok a tisztek, akiket te fogsz méltóságaikba helyezni, tartsák becsbe a te kívánságaidat, tisztségeidet, fizessék kezedhez az adóikat és a szolgáltatásokat, melyeket számodra rendeltünk, s mindebben téged senki sem akadályozhat, mert ez a mi akaratunk. Kelt 1492. április 30-án Granadában. Én, a király, én, a királynő. Idézet vége. Nézd meg ezt is, uram, ez később kelt. Kerek egy esztendő múlva, amikor elhangzott a Te Deum Barcelonában. Nézd csak! Idézet. Mint hogy az Úrnak akaratából te, Kolumbusz Kristóf, felfedezted azokat a szigeteket, melyeket említettünk királyi levelünkben, megerősítünk újból méltóságaidban, elismerve téged az óceán tengernagyának, valamint örökös kormányzónak azon szigetek és földek tekintetében, melyeket felfedeztél, vagy fel fogsz fedezni. Azt akarjuk, hogy te, mint az óceán tengernagya, parancsolj mindam a hajóink felett, melyek úsznak a tengereken. Parancsodra engedelmeskedni fognak neked, s azt teszik, amire épp szükséged lehet, s mulasztásaikban te büntetheted őket, s mi előre jóvá hagyjuk a te ítéletedet. Kívánjuk, hogy méltóságaid átszálljanak a gyermekeidre, minden tisztségeddel egyetemben, s őket is megillessék azok az előjogok, melyeket Kasztília és León tengernagyai mindenkor élvezhettek. Idézet vége. Én a király, én a királynő. Olvasta, és összehajtotta a pergament. Milyen szép, díszes lapok voltak ezek, miként lángolhatott a magas, hajlott genuai ember tekintete, miként emlékezhettek rájuk, amikor kibontotta a harmadikat messze Haiti szigetén. Áldatlan torzsalkodások közepette a harmadik lapot, mely nem mondott egyebet, mint annyit. Don Cristobal Colón, admirálisunk az óceánon, elrendeltük parancsnokunknak, Don Francisco Bovadillónak, hogy közöljön véled bizonyos dolgokat. Mi parancsoljuk néked, hogy tedd meg engedelmes lélekkel mindazt, amit ő rendel a mi nevünkben. Madridban kelt 1499. május 26-án. Megrázkódott. Még Hispaniolában élő mese volt. A régiek mind látták, amint békjogba vert kezekkel taszigálták le az admirálist, mellette két fivérét, s a csőcselék nevetett, ujjongott és kiköpött feléje, ő megment, összekulcsolt kézzel, fegyvertelenül, a bilincsek közt leszaladt kezén a rózsafüzér. Én a király, én a királynő. Vajon így fizete minden király mindazokért a gazdagságokért, melyeket hűséges szolgái elébe tesznek? Nem bírják-e el a koronát viselők azt, hogy meghajtsák fejüket az elébük rakott világok előtt? Állt szemben az el nem enyésző enyészettel. E különös ákombákomok valamikor, alig tízesztendőkkel ezelőtt, suprema sapiencia formájában bűvölték el a tudósokat és kabalistákat. Ma már tudják, hány tengeri mérföld, milyen áramok vezetnek az új kontinensre, kinek jut eszébe, hogy messzer millióne nyomában keresse Katájt vagy Cipangu szigetét. Kuba van, és Mexikó, és Darien szorosa, ahonnan meg lehet látni a Mar del Surt, s a déltenger felől délen még végtelen országok nyílnak. Minden nap valami újat hoz, mondta prior, majdnem mentegetőzve. Minden nap kikötnek hajók, bejön valaki ide, ezek közé az Istennek szentelt falak közé, és egyet mást bizony elmesél. Így tágítjuk mi celláinkból a megismert világnak sarkait, berajzoljuk a felfedezett tartományokat, s ideírjuk hozzá, hogy ott már Krisztus nagyobb dicsőségére hirdetik-e az ő igazát. Eljönnek a hajósok, és utazás előtt megáldjuk őket, és némelyike visszajön és hálát mond. A Stella Maris megsegítette, s ilyenkor hozza mindazt, amit megérnie, tapasztalnia rendeltetett. Így élünk. Egyszerű, szűk világú szolgái Szent Ferenc rendjének alázatosan és egymásba fonódva gyűjtögetünk, s azt hisszük, hogy az Úr nagyobb dicsőségére történik mindez. Napok múltak. A visszavonuló hagyta nőni gondozatlanul szakállát, deszkán aludt, s a harmadrendesek kemény, durva köntösét viselte böjtös kenyérrel és eleséggel. Reggel hallgatta egy szigorú atya exhortációját, olvasta a homíliákat, megfejtette a feladványt, mely aznapra rendeltetett. Mintha a burok olvadozni kezdett volna. Mintha minden nappal, minden órával valami lehámlott volna, a csend, ennyi zaj, ennyi mozgás, ennyi vér és irtózat után, mind gyógyító csoda balzsam. Egyszerű csend, ez vette körül és gyógyította. Körös körül már nyüsgött, forrt a vásár, a kapitányok türelmetlenkedtek. Pálózba meggyűlt az embereket sóvárgó tömeg, naponta érkeztek újabb és újabb csodálók, híre szaladt a várva várt eseménynek, Kolumbusz ideje óta nem merett ennyi izgalmas tekintet a kis pálosi kikötő felé. A lovas legények, akik Toledóba siettek Don Hernando levelével, úton útfélen meghirdették a hírt, megjöttem Új-Hispánia mindent legyőző vezérkapitánya, ami kegyelmes, aranymarkú urunk. Pálosba gyűltek kíváncsiak, gyűltek a tegnapi jóakarók, asszonyok, akik könnyű prédára lestek, kurtizánok, akiktől nyüsgött ez időtájt az aranyban lassan-lassan bővelkedő félsziget, kalandorok özöllötték el a várost, ezermesterek, jokulátorok, bölcsességkövének csalhatatlan inventátorai. A hír szájról szájra szaladt, végiglopódzott a déli végeken, felszivárgott Sevillaig. Az India tanács rendkívüli üléseket hívott egybe, mentek a sürgős ügyiratok Carloshoz, aki épp Toledóban székelt. Fonseca, a burgoszi püspök, méregbe hegyezte tollát, most, mondta benfenteseinek, egy fejjel kurtítjuk csak az engedetlen kapitányocskát. Viszont felneszelt várában Medina Szidónia hercege, aki együtt töregedett az admirálissal, és azt mondta, ember lehet ez a Cortés. És felneszeltek a nagy arisztokraták, akik valami csodásan sportszerűt láttak a mexikói kalandban. 400-an 10 millió ellen így formulázták a következtetést, és csettintettek ujjukkal, ember ez a bizonyos, ez a Cortés, bármennyire egyszerű a familiája, és senki sem hallotta nevét Castilia valódi nagy nemzetségei között. Ennyi szó, minden zsong és erjed körülötte, az ember pedig ül szőrcsuhában, olvas a Szent Ágoston vallomásait, és töri latin nyelvre elfáradt elméjét, kéri a fiatal frátert, legyen segítségére régi kódexek betűzgetésénél. Ül és hallgatja az atya exhortációját, amint a kegyelem természetét boncolja, teológiai szubtilitásával, mérlegelve a dominikánusok és franciszkánusok közt évszázadok óta szított pert. Cortés ül, hosszú fekete szakálla, ápolatlan könyöke belehajlik az indulatba. Mindez reál méretett, uram. Egy nap jött a prior, és zavartan mondta, hogy egy nemes lovag, aki most jött az új világból, mindenáron beszélni akar vele. Nem hajlik a prior szavára, hogy hagyja most a vezeklőt. Napokra bár, de meneküljön a világ hívsága elől. Kemény és szikár, mint a vas, hajlíthatatlan nagy uram. Kérem kegyelmedet, döntsön, szóval tartsam-e, vagy elzavarjam. Francisco Pizarro a neve, azt mondja, kegyelmességeddel anyja révén rokon. Fekete, sovány, csontos figura tűnt fel emlékezetében. Anyjának talán másod-harmadfokú rokona, a truxillói ezredes valamelyik zabi gyereke. Francisco most egyszerre meleg lett benne a lélek, hisz találkozott véle. Valamikor talán úgy 1500 tájékán San Domingóban egyszer beszéltek is Ojeda szállásán, hogy telepet kellene létesíteni a szárazföldön, de éjszakabbra. Aztán eltűnt, ő is, Ojeda is, ők meg mentek már lefelé, Kubába, azóta nem hallott róla. Francisco Pizarro gondolkozott, nálamnál 5-6 esztendővel öregebb lehet. Már akkor sem volt gyerekember, kemény kezű hallgatag lovag. Szeme csillogott, úgy ült a sarokban, mint mogorva kétkezi katona. Azt hitte, nincs szava, amikor egyszerre megszólalt. Férfias, kemény baritonja volt, átjárta a szobát, mindenki ránézett. Most, hogy erre gondolt, valami sajnálkozásféle is fogta el Cortést. Ez a Pizarro ivadék jó lett volna Mexikóban. Kapitánynak a többi közt bevált volna. De mit keres ez az ember itt, és mit keres Pálosban, és miért akar beszélni vele? Kezéből lecsúszott a konfessionész fóliáns kötete, megint tele, népes volt a képzelet. Határok és expedíciók, katonák és hajók, ezer mozgás nyüzsgött és perzselt, egyszerre kirúgta volna a széket maga alól. Megsűrült vére fellobbant. Mit akarhat ez a Pizarro? Bejött. Törvényes és magasra jutott rokonhoz hajoló szóval mondta üdvözletét. Meghajtott a fejét, de nem alázatosan. Nem mondott néki címet. Nem mondta azt sem, hogy kegyelmességed, amint kormányzó sorú emberrel szemben megkövetelte volna az illem. Úgy mondta egyszerűen, Don Hernando kegyelmed. Ez valamivel több volt a rokonságadta jognál, de kevesebb annál, amint katona vagy tiszt új Hispánia kormányzóját köszöntheti. Cortés feléje ment, egy pillanatig állt, aztán átölelte. Köszönöm, hogy felkerestél, Francisco. Isten békéje legyen veled ebben az Istennek tetsző hajlékban, ahol, mint látod, magam is csak vezeklőforma vendég vagyok. Azt tudom csak neked nyújtani, amim van. Kérlek, nézd majd el, ha lelkem békéje miatt sokáig nem tartóztathatlak. Míg Toledóba megyek, a nagy utamra, megtisztítom lelkemet a sok salaktól. Ülj le, Francisco, és mondd meg, honnan jöttél, hogyan találtál meg engem, és mi az, amiben én ilyen vitéz kapitánynak atyafiságot segítségére lehetnék. Köszönöm, Hernando, hogy megtisztelsz engem, érdememen sokkal felül. Te vagy Kasztília felmenő csillaga. El kell hinned, ha mondom, hogy mindent tudunk rólad. Én mindent tudok rólad, katonák szájából, akik alattad szolgáltak, mindent szerte vitt a fáma. S akik értenek nálamnál jobban a betűhöz, olvasták leveleidet a királyhoz, akihez én is készülök. Te Carlost keresed magad is? A te szavaiddal mondom, hogy lelked békéjét zavarnám, ha soká venném igénybe az idődet. Te kegyes voltál, és emlékeztél arra, hogy egykoron mi találkoztunk a Heda szállásán. Azt is tudtad, hogy ez az expedíció halállal, vereséggel, pusztulással végződött. Én alig néhányad magammal úsztam meg épp bőrrel. Aztán megelégeltem a szigeteket. Lejjebb mentem. Neked nem kell mondanom, hogy ki volt Balboa. Én mellette voltam. Hernando kegyelmet, sok földet látott, többet, mint mi közölünk, bárki is remélheti. De te sem érezted azt az érzést. Én mentem Balboa mellett, maroknyian csak keresztül a Darien szoroson át, át a hegyeken, kapaszkodtunk. Balboa elsőnek aztán kiáltott, ezt nem felejtem el sohasem, kiáltott. Már, már! Akkor láttuk meg elsőnek a mi déli tengert, ott, ahol a legkeskenyebb a szárazföld a két óceán között. Aztán tudod, mi történt Balboával, és mi történt azután? Nekem elég volt. Amikor te rólad beszéltek, és arról, hogy milyen csodák nyíltak meg Mexikóban, én éjszakánként nem hunytam le szemem. Mindig csak kapitánynak lenni, semmi több, semmi nagyobb. És a hírek. Mi ott legdélebben, a spanyol korona birtokai között, mi hallunk ám olyan híreket, amiről nektek nem is lehet sejtelmetek. Emberek jönnek, megtanulják az indiánok nyelvét, megértik meséiket, szavukat. Délebben, délebben meseország van, arany van, a napfiai vannak. Te neked értened kell, Hernando, neked is át kellett menned ezen. Az ember ül, tehetetlenül várja a jó szerencsét. Kormányzó fukar és alattomos, én szegény vagyok a magam maláriát gőzölgő birtokával és haszontalan indiányaival. Hárman társultunk. Egy másik kapitány, Almagro nevű, és egy pap, Luki, a vikárius, ott Panamában. Neki van pénze. Így indultam el az első hajommal. Lejjebb, egyre délebre. Nem mesélem el, hogy mi volt, éjség és gyötrelem, láz, semmi más, csak az erdők, megint erdő. Embert sem látni, a hajóinkat elküldtem segítségért. Te tudod, mi ez? Század magammal lenni, pár lóval, még muskétáink sem voltak, csak számszeríjak. És mégis minden elfogott indiánon csörög az arany. És minden szájból azt hallom, délebre lakik a napfia. Mindegyik mutatja dél, dél, és ha hajózol, kietlen, szörnyű, szirtes part, nyilazó indiánok, mi meg kevesen vagyunk. Így hazamentünk Panamába, mutattuk aranyunkat. A kormányzó intett, nem ad semmit. Megint Luké nyúlt az erszénybe, megint elindultunk. Most már tovább jutottunk, mindent tisztán és világosan láttunk. Ahogy ott egy nagy, hatalmas birodalom vala, amit te hódítottál, és neve az úrnak Moctezuma vala, úgy mondják, arra délfelé is van egy hatalmas úr, aki mindeneknek ura, az hódítja a királyokat és királyok királyának, napfiának mondják. És akkor hiába arany és hiába minden hír és minden, amit mi hozunk. Pedrarias int a fejével, és mondja, nem ad semmit. Maga Luké, a pap mondta, hogy nem tehetünk mást, mint hogy appellálunk a koronára. Carlos segítsen. Én elhoztam azt, amit cseréltünk, és amit elvettünk kardunk élével. Mindent, amit összeszereztünk, és hoztam mutatóba szeríd emlős állatokat, kisebbek, mint a tehén, de nagyobbak, mint a kecske, lámáknak hívják őket, és tejet adnak, húst adnak, gyapjút adnak. Ezt is hoztam. De ez mindenünk, és én most az utolsó tétet játszom. Azt vettem ki Carlosnál a kockán. Az utolsó 1500 tallért, amiben belekerül az utam, hogy rendes udvari köntösbe jöhessek, s fizethessem szállásomat, amíg a római császár elé kerülhetek. Így vagyok, Hernando.
Van neve annak az országnak, amelyről hallottál?
Úgy mondják, ha jól értettük, a benszülöttektől Peru. Mi legalábbis, magunk ezt úgy hívjuk, ha elbúsulunk, akkor valaki kérdi, sohasem jártunk el Peruba?
Én is hallottam mendemondákat a déli világról. Hogy mondod, megszáll engem megint a vágy, mennék szívesen veletek, de azt hiszem, hogy az Úristen nem rendelt engem többre, mint ami vélünk s általunk történt. Miben segíthetek neked, Francisco?
Nem kérek pénzt tőled, és ajánlásaim is elegendőek lesznek. Eljuthatok uramhoz, és talán enged időt nékem arra, hogy szóval mondjam mindazt, amit barátok betűje alig mutat meg. Én látni akartalak téged, mint hitetlen Tamás, hogy sebeidbe dugjam kezemet, és kérjelek téged, hogy biztos. Mondd azt, hogy nem hóbortok azok a tervek, melyekre feltettem az életemet. Már azonkorban vagyok, amikor itt Kasztíliában nyugalomra térnek az emberek. 50. esztendőmben járok. Te ennyivel idősebb lennél nálam, Francisco.
Nem tudom, mikor születtem. Úgy mondják, múlt századnak 78. esztendejében. Engem nem küldött apám a tudományok hajlékába, mint téged. Én nem ismerem a betűvetést, a nevem tudom csak lerajzolni. Én katona voltam, és az is vagyok. De szemem van, és akaratom is van. Én nem megyek vissza eredmény nélkül. Ha akarod, egy hajót adhatok néked kölcsön Veracruzból. Ha akarod, adok neked vezéri köntösöket. Ha akarod, ajánlani tudlak Medina Sidónia herceghez, talán Bezsár hercegéhez. Egy kedves régi barátom volt, Olivares grófja. Ha segíthetek, Francisco, de tudd meg te is, hogy én sem vagyok olyan hatalmas tölgy, amilyennek mondanak azok, akik gyarlóságomban irigyelnek. Ezer és ezer patkány fúr és faricskár rajtam. Feketébre vagyok mázolva, mintha szurokkal kentek volna, s dicső spanyol szokásunk szerint nemes uraknak se szeri se száma, akik mind megmártogatják gyíklesőjüket az én szívemben. Most megnyugszom, levetem ember indulataimat, és megbocsátok az Úr Jézus nevében, hamis barátoknak és ellenségnek, és aztán elindulok Toledóba. Ott elválik, Francisco. Elválik a sor, vajon kilészen erősebb, az a tartománya, azok a birodalmak, melyeket én hoztam hódoltatva, népestül, királyostul a koronatrónja elé, vagy a pergamenek, írnokok és számvetők, emberek, akiket sohasem bántottam, ez az egész itthoni szövevény. Francisco, én nem tudom, vajon hasznos támogatód leszek-e neked. Én fiatalabb vagyok nálad, de lélekben olyan öregnek, olyan elvégeztetetnek érzem magam néha, mint aki felett eljárt az idő. De lehet, hogy holnap másként lesz. Akkor, Francisco, ajtom, szívem és erszényem mindenkor nyitva van előtted. Azt mondom neked, ne hallgass senkire, irigyekre és fékkötőkre. Mit tanácsolsz? Menj délre. Május vége volt, leghosszabb napok Extremadurában, akik hazajönnek az ájtatosságból, még sétálgatnak vacsoráig egyet-egyet a macskaköveken, öregasszonyok csendje borul ilyenkor a kisvárosi képre, a gyerekek lassan betakarodnak az utcákról, a szerelmeseket szétmarja a fáma, a páció udvarok boltjai mögül kiszivárog az ételszag terefere. Így ült egymáshoz húzódva két öregasszony az Özvegyek utcájában, mint mondják, az úr végiglátogatta egymás után a portákat, nyugvóba húzódott öreg katonák lassan elbúcsúznak, hol itt, hol ott tűnik fel az úr teste, amint csengető minisztránsok viszik elől a keresztet, mögötte stólában a lelkész. Özvegyek utcájában Donya Catalina melengeti az ürességet. A család szétesett. A fiú szétfoszlik a legenda körében, arany és ezüst és drágaságok alig enyhítik a negyed századot. Emléke van csak, kicsit reszkető, tétova emléke, ahogy egy 60 esztendős öregasszony becézi makacs öntudattal. Nem halt meg, van nekem fiam messze tengeren túlon. Mintha mese lenne, és önmagának kellene elmesélnie, mint kisgyereknek százszor és százszor, hogy betörje melegével a hűvös valóságok kapuját. Így gunnyaszt, mióta eltemették irgalmas testvérek Don Martint, társukat borban, zsörtölődésben, s hadi emlékezések esti során. Most egyedül ül a látogatók közt, akiknek rítusat tartja, hogy estéről estére özvegyeket látogassanak. Az udvar felől sok-sok nyíló virág, virágzó fák melege, kis spanyol kert, tyúkólak, a kertész is öregebb lett, meghúzódó, familiáris a kortészportán, hogy ne legyen az úrasszony egyedül, két kutya is hallgat az esteledő hűvösségben. Spanyol kisváros, az utaktól kicsit messze eső, időtlen és jelentéktelen. Ahogy jött, egyenesen La Rabida után, letérve a főútról, lóháton olyan volt, mint az álom. Lerakta a nagy kíséretet, heroldjait és pompás legényeit, ötöd magával nyerekben hajnalóta, hogy estére Medellinben lehessen. Így jött útporával, belisztezve, hetek óta nem esett eső, haja szürkéje átveszi a színt, a ló elnyúlik a pompás, kemény talajon, kicsit szokatlan neki ez zordabb, keményebb klíma, mert már Mexikóban született. Most elnyúltan úsznak az egyre kékülő estben, rövid ebéd után a tájékok változnak, nem is ismerné már, ha nem lenne vezető vélük, aki itt-ott rámutat egy újabb kastélyra, elüszkösödött rabló tanyára, halkan mondja régi vagy új nemzetségek nevét, gazdaggá lett polgárokat, akik nemesi pajzsot vásároltak, elhagyott útszéli házakat, ahol marranosok tányája volt egykoron, úton útfélen meredtek a spanyol akasztófák, Carlos békéje. Most már mehet, nagyuram, egyedül is errefelé az éjjel, nincsenek utonállók. Minden keményebb, zártabb, mintha idegen fajták sütötték volna rá flamand nyelvüket Hispániára. Ez még a helytartó dolga volt, mondja a vezető, kolostorok végtelen nyelmelkedik, a jámbor Ximénész műve, aki szörcsuhában cilíciummal derekán igazgatta Hispániát. Ez még minden új és minden régi, az utca keresztezések a kisvároson, ahol valaha végigment, Most senki sem ismeri fel a kis lovas csapatot, senki sem kérdi, kik lehetnek. Így értek észrevétlenül Medellinbe, mintha minden kisebb és bánatosabb lett volna, mint amire emlékezett. Amire emlékezett éveken keresztül a Honduras éjszakákban, amikor moszkítók kínozták, álmodta, hogy sebesre vérzi magát a kőfalon, mely mögött várja a szerelmese, és álmodott százszor és százszor furcsa torz emlékeket, melyeket belekavart a fantázia sok fűszerű levesébe éjszakánként. Most mindez kisebb és halkabb, lépésről lépésre ismerős. Egy ház színe kékről sárgára változott, amott Don Barnabó házát lerontották, s erősebb oszlopos tornácot építettek az íves hajlék felé. Egy új templom és egy új kolostor, melyet a mizerikordiánusok jelvénye ékesít, néhány új címer a falakon, hazatérő katonák zsoldja. A Plaza Mayor a maga elnyúlt, szabálytalan fél figurájával, városlakók büszkesége, fodrászboltjaival, kocsmáival és terefelélő padjaival, gyertyákboltjai, ahol szentképeket árulnak, s mellette a fegyverkovács, ahol új divatú, könnyebb kardok, flinták, pisztolétek láthatók. Medellín. Egészen lépésben ment tovább, lova fújtatott, a városban felfigyeltek, itt... Öt lovas is eseményt jelent, tudták, kik lakik az özvegyek utcájában. Hernando fiú a világ végén. Talán csak nem halála hírét hozzák Catalina asszonynak. Az ájtatosok meghőköltek, utána néztek az embereknek. Messziről jöttek, mondták, széles a porcsík, s gőzölnek erősen az állatok. Kettő hátul, teherhordónak hatalmas ládák, iszákok rajta. A férfi elől most kiegyenesedik. Az út keresztezésnél, ahol a kis macskaköves utca behajlik, kereszt áll, előtte Szent György képe, mécses, kisvárosi útválasztó. Leszáll lováról. Mind az öt lovas követi. Az első fekete, széles szakállal, mintha szomorú lenne, napbarnította és mégis sápadt, mély tűzű szemek, fején könnyű bársonybarét. Most látják, valami csillog rajta, egy gyémánt. Ekkorát még senki sem látott, ahogy letérdel a porba, szétvillan a köpeny, s alul a nehéz, vert aranyláncok csörgéses villanása. Térdel. A kép régi, s a barétját rándító kislegény, provinciális gézengúz, képe most ott szivárok könnyes szeme körül. Egy kisvárosi gyerek elindul, és most életed elén, ahogy mondják, 40. éve után besüpped a térde. Szent György hányszor láttam maga előtt, amikor rohant, előre nyúlt lándzsával, nagy ütközetekben, Tabaszkónál, és később, a legszörnyűbb rohamban, Otumban. Mindig ez a kép volt előtte, így látta Szent Györgyöt, amint úszik előre, fején glória és kezében aranyos lovas lándzsa. Szemben vele a sárkány, ez a kisvárosi kép, amint mellette állt, és üldözte és kergette előre-előre, ez a szédület volt, különös véres ihletések perce. Fakó, szegényes kis kép az utcahajlásnál, a régi. Valaki kinyújtja kezét, egy öreg úr fehérbe borulva, és rámutat. Ez Cortés! Megismerem, akkor is így rándította a vállát. Öreg asszony néz utána. Ilyen volt az apja, amikor a háborúból hazajött. Gyerek bámul a sarkantyújára. Hatalmasabb és cifrább, mintha ezüstből lenne. Ahogy felemelkedik, térde hordja a port maga után, nem törli le. Emberek... Medellini emberek, ti jók voltatok az édesanyámmal, utolsó útjára kísértétek apámat, és nem kértetek tőlük semmit, mint tőlem kérnek mindenki, minden lépésemért, és ti engem is úgy vesztek anyámért, apámért. Az öreg úr odajön hozzá. Te vagy az, Hernán, milyen régen nem mondja senki neki azt előre, hogy te. Vajon nem ő lenne az a bizonyos királyjegyző, akinek, vagyis hívták az asszonyt, Donya Isabel, vagy Marina, vagy... De az öregre emlékezik, amint végigment íróiszákkal az utcán. te vagy az Hernando? Kérdik a kövek, és megismerik a fák. Zömökebbek, kövérebbek lettek. A nap búcsúzik egészen, a kis utca hajlásában elfogynak a fények, de itt nem lesz olyan hamar este, mint az új világban. Egy percről másikra, itt lassan hunyhat csak ki az élet, olyan szelíden és ritmikusan, mint ahogy elcsorog egyszerű, hosszú napjaik rendje. Vajon miért élnek soká a kisvárosban? Milyen csend van! Egyszerre belekondul a városba 8 óra, szembenéz az emberekkel, csatlósa fogja lovát, mindnyájan már gyalogszerrel. Olyan jó mosolyogni. Bátyám, mondja, és lehúzza kezéről a mexikói szarvas bőréből cserzett kesztyűt, kiviláglik alóla a hatalmas, rózsaformára csiszolt smaragd. Egy alkalmi ember keresztezi az utcát. Ilyen különös, csendes pillanatok nem történnek soha máshol, mint odahaza, megérkezéskor. Az anyja kapuban fogadta. Hallotta a zajt, és hallotta az embereket, amint egymás után kirohannak. Baj árnyéka vajon, nem szenfedőt hozó lovaslegények menete áll meg a ház előtt? Az örök reszkető most kitárja kezét hangtalanul és könnytelenül. Szeme jó, erős nézésű, mély és csodálatos szeme, melyet fia sugarában tőle örökölt. Kitárja kezét, de még nem öleli át, kóstolja. Még barátkozik benne, magában az anyai gondolata szépítő legenda tüzével, most egyszerre ellebben a mese, szinte fájdalmas is, hogy így egyszerre vége van az anya várásának, negyed század óta minden áldott este ezzel fejezi be az Ave Mariát. Hernando, és olyankor mosolyog, és így mosolyoghatott, amikor ott álltak Tlaxcala falai alatt, és amikor elnyelték a kövek a hordozható hidat. Mindig mosolygott, Doña Catalina. Amikor ott állt, egy szál fegyverrel kezében a Teokali lábánál, és már lasszó szaladt a teste köré, és húzták kezek a csónakok felé, amikor Marina testében kis Martin megfogant azon az éjszakán, vajon... Most kitárta kezét. Letérdelt anyja elé, és megcsókolta. A többiek levették sisakjaikat, barétjaikat, álltak. A páció ajtaja, a nehéz, kovácsolt vas rács lassan felemelkedett. Bent a színes kőkockákkal kirakott, félig fedett tér, spanyol házacskák belső, móros kis udvara, néhány pirosló leanderfával, egy-két pálmával, ebédlőasztallal rajta kancsó borfehérben ünnep vigíliáján. Minden kicsi és csodálatos. Axaya Katl palotája egymásban őt szörnyű termek, ugató istenfejek, tlákok, amint elnyel egy csecsemőt, s könnyes szeme most esőt potyogtat, véres árnyékok, amint koponyákból emelik a falakat hollulában, s szemgödrükben villódzik az emlék, hogy mindnyájan istenek lettek. Paloták és falak, amint eltágulnak a végtelenség partja felé, vezéri paloták és alkirályi erődök, minden óriási, hegyi törzsek sziklák palotákba vájt városai, városai, 8000-9000 láb magasan, a kréta testbe belekarcolt paloták és városok, ahol ezrek és ezrek éltek és haltak, és senki sem tudja, mikor és meddig. Itt meg néhány száradó oleander, vörös bokra, kicsit poros pálma, pislákoló mécses feletti Mária, egyszeri onkupa, öregasszony magános estebédje, meg egy másik özvegyféle, hátul tenyeres talpas extremadurai szolgáló, amint kivihog a katonák felé, s Doña Catalina már űzni is befelé. Vacsorát hozz a nemes uraknak. Mindez egy perc, a kicsiség öröme, egyszerű falak öröme, diófa bútorok és magasra tornyolt dunyhák, Isabella korának szaga rajtuk, kisnemesek, nem hiányzik a bor és az étel, de számolják, ha több vendég jön, mint kellene. A szolgáló szalad, mert kevés lesz a kenyér, adnak a szomszédok és Hernando régi szobájában ki kellene cserélni az ágyhúzatot. A kutyák besomfordálnak, morogva és szaglálódva. Aztán látják, Rájuk nincsen is szükség. Rendben van minden, félrehúzódnak, s körülszagolják a lovakat. Csend van, a harangszó után minden utána zúg még. Tenochtitlánban nincsenek ilyen régi, kedves harangok, nagy és új és félelmes még egy kicsit minden, mindenki érzi a vérnek leheletét, amellyel építettek, és amellyel leromboltak, és amellyel ő egyedül Cortés újból épített. Itt, Medellinben talán 10 év is eltelik, míg az alcalde felköttet egy alkalmi szegény legény, akit megfogtak a Hernanda tagjai. Itt nem pihen meg az inkvizíció, és a főtéren nem égettek még soha eretneket. Jámborak és szelídek adnak és vesznek a kufárok az új testamentum szerint, mert bizony Medellinben nem volt zsidó. Minden csendes, aki nagyon öreg, újján számolja, ebben az évben megint kik mentek el, és kiknek is született gyereke. Minden olyan kicsike, és minden olyan csodálatos. Megszegi ő, a férfi a kenyeret abban a késsel, amelyet az apja vásatott el, ahogy érzi a kömény mag 25 éve nem ízlett ízét, amellyel megfűszerezi kenyerét Katalina. Érzi a birsalmák illatát, mely átvonta és magába olvasztotta a kisebbik szoba levegőjét. Látja, hogy vasládákban vannak itt az aranyak, melyeket néha, esztendők óta, haza tudott küldeni egyszer-egyszer. Anyja őrizte számára. Ha majd megjössz egyszer, mint ahogy elmentél, ne legyél fillér nélkül. Így gondolhatta anyja, amikor őrizte ezeket a ládákat, s szinte fájdalmas csalódás lehet, hogy most elkanyarítja a lovas köpenyt, s alul a vitézi öltönyvillan bársonyból van szabva, finom, hollandi csipkés inge, mellén gyémántos kereszt és karján is ékszer. Hernando megszegi kenyerét, a szolgáló most hozza nehéz, fűszeres hallevest, kanállal benne, olyan egyszerű, óvilágbeli fűszerek, nem nehéz vaníliás és mákonyos, mint az a konyha, melyet megszokott már odát. Itt sáfrány és majoranna otthon íze, valami elviselhetetlenül jó és fájdalmas van benne, hogy édesapja helye üresen van, ott egy üres tál, amelyből szokott valaha enni ezüst kupája, amelyet még ő is atyától kapott. Az áldás, ahogy mondja Hernando, s a többiek, az útitársak leszegik fejüket, s ahogy Katalina megáldja őket, és akkor csend van, a kanalak lemerülnek, emberek vagyunk, és hosszú az utazás, a bor, sötétbarna vékonykás malagai bor. Mindig ezt hitták, mert volt arra egy kis szőlőjük, és ezt küldi a vincellér Teréz napja körül. Katalina nézi fiát. Évekkel ezelőtt, hogy kinyomtatták leveleit, forgatta és segített betűzni a szokatlan, nyomtatott írást a szomszédos egyházból a káplán. Hallotta, milyen világ az, amerre a fia jár. De nem hitte sohasem egészen, nem bízott benne, hogy a valóságnak több köze lenne az egészhez, amit itt igazol a nyomtatott papír, mint azoknak a lovagi históriáknak, amelyeket köszvényes, karszékhez kötött férje morzsolgatott öregkorára. Sápadtan és barázdáltan, sebb helyesen és talán öregen ült itt Hernán, a bal kezéről hiányzik egy új, a jobb lábát vonja, s bal vállat tőből merev. Arcán hatalmas forradás, s a homlokán cikcakban egy régi lándzsa nyoma. Katona feleség volt, látta ezeket Martinon is. Az arcon sebek és a hiányzó új mellett smaragd gyűrű. A bor tompán és olajosan csillog, amint megrázzák az onkupában. Cortés halkan odaszól Ortegiának. Ha kimegyünk megint, magammal viszem az édesanyámat. A porfelhő növekedett, amint bekanyarodtak az úthajlásba, és a Toledo hegyes, völgyes sziluettje, a folyópart, gótikus templomok, a székesegyház hegyes tornya kiemelkedett a láthatárból. Mintha nagy távolon ágyúk vagy közelebbről tűzifegyverek pukkantak volna. Egyre sebesedett a zaj, a város ráfeküdt két kanyakével a jobb és bal partra, zsongó, zajos középkori város. A cél. Megálltak. Hányszor rendezett seregeket, és hányszor mosdatta az útipar szennyétől szúrtas katonákat, hányszor élte végig megállni holul a kapujában, menni előre Xolok várától, ahonnan jelezték, hogy közelít felé Mindeme országok hatalmas ura, Moctezuma. Mindez emlék. Most nincs hadsereg körülötte, csak kíséret, mely beillik kisebb fajta őrseregnek. 50 körül a vitézek száma, a többi udvari seregtöltő bohóc és bolond, zenész, szakács, étekfogó, jobb-rosszabb ajton álló, hátul málhás szekerek, melyeket fehér andalúziai ökrök cipelnek, nem indiánok taszítgatják kerekét, körös körül alabárdos csatlósai, amint vigyázzák a drágaságokat, az urak lóháton, az ifjabb kacikák is, akik megszokták a lovas mesterséget. Hajnalban indultak. Mindenki útra készülődött az utolsó napra, az indián fejedelmek felöltötték legdíszesebb köntösüket, minden szikrázott a drága kövektől, kálkiullicsatok, övek, boglárok fényét verte vissza a nap, s a hatalmas kvecálfarok hömpölygő, rőtezzöld aranya derekukig csüngött pompázva alá. Cortés fekete vezéri köntösét viselte, melyet szép művű gyémántos kereszt díszített a mellen, köpenyét két smaragd tartotta össze, s kardjának gombja aranyba ágyazott rubintkő volt. A többiek, tisztek és katonák hatalmas, három fonatos aranyláncokkal hivalkodtak. Mindenike megszabdalt, széltől kiszít, napégette gyarmati marcóna volt. A nők rémíthették velük kispolgári férjeiket, amint áthaladtak a városokon, s a kivonult polgárőrségek, a ermandadok tiszteletadóan leeresztették előttük cifránkovásolt nyársaikat. Az indiánok mereven és egyenesen ültek a nyerekben, s nem mutatták, mennyi szédült csoda nyílik meg számukra minden lépéssel, a lágy, kedves andalúziai táj, kemény zömök őrtornyaival, a városok, ahogy elkövetkeznek egymás után, mindenütt embertömegek, csupa fehér, ezer és millió fehér ember, akiket mind kijönthetett a tenger, embertajtékok, várak és templomok, az utakon kolostorok, ahová betértek. Urak jönnek ki a várakból, és megszorítják Malinche kezét. Ismeretlen asszonyok közelítenek hozzá, hatalmas lebegő tollú kalapokban, oldalvást ülve nyergükben, kesztyűsen és illatosan és mosolyognak. Hernando, Don Hernando! Így mennek a nappalok, egyre türelmetlenebbül, egyre gyérebb pihenőkkel, erőltetetten, mert el kell jutni a római császárhoz Toledóba. Ott van az udvar, üzent lovas hírnökkel végig az úton. Hernando Cortés, a király vendége, néki magának s kíséretének udvari tisztelet, s szállás adandó. Mindenki földig hajolt, mert könnyen gurult az arany, mindenki lesteremélte, a dámák, a hercegasszonyok olvadó mosolya, nagymesterek üzentek érte, és küldték kincstárnokaikat. Mutatóba, uram, csak mutatóba! A por nőtt, és úgy hullámzott, mintha lovas csapat érkeznék szembe. Megállította a menetet. Késő délidő volt, a nap az őszi tajtékban vérvörös koszorújával akadt fenn az olajfák tetején. A porfelhő kiszakadt, alakok rajza válik láthatóvá a liszt színű felhős kerekemberek, állatok sok színét veszi fel. Feléje jönnek. Alig lehet nyillövésnyi távolság, amikor megállnak, szemben is. A por lassan-lassan leereszkedik. Ragyogó, fiatal lovasok, amazon ruhájú dámák, hátul apródok, karmazsin díszükben, csatlósok, fekete, címeres vértben, elől három ember kiszakad, három lovag, amint közelebb léptetnek, s ő, Hernando Cortés, megindul egyedül feléjük. Így érnek egymáshoz. Kérdés kérdésre, mintha villanó pengék játéka lenne, ismeretlenek vajon mit akartok? Aztán felmosolyog az egyik, ifjabbik, valahonnan, mélyről, a szemek vidáman mutatják az egykori kisfiú arcot, mosolygós gyermeteg és mégis átszellemült. Honnan ismeri? annyi ember, annyi végtelen sok arc, amennyi mellette volt, elhagyta vagy harcolt körülötte, meghalt, és ő zárta le szemét. Mennyi ez alatt a 8 esztendő alatt? Villámsebesen fut az emlékezet, alázóan a mélybe, mintha tárnákban peregne véle. Szalamanka. Egy kisfiú fogja kezét, és mögöttük szikár csontos klerikus, Gaspare, a kis Olivarez, az irigyelt gróffióka, a kényes úri gyerek, már kiáltja. Gaspare, Gaspare, te vagy az Olivarez. Hernando Cortés, Isten hozott téged, és boldog vagyok, hogy élhetek az első, aki Toledo kapujában elmondja az Isten hozottat. Kövérebb lett a régi kisfiú, bizonytalan a hangja, mintha betanult beszédet sejtetne, melyet elvetett utolsó pillanatban, s látja, mint mosolyogják körül az urak. Az urakat köszöntened kell, Don Hernando, ők nem lehettek elég szerencsések, hogy ismerjenek téged, mint én, Szalamankából. Ők csak tetteidről hallottak. De ismerjed meg bennük jó akaróidat, akiknek köszönetet mondhatsz. Mutatom neked Bezsár hercegét és Aguilar grófját, akik vélem együtt eljöttek, hogy üdvözöljenek. Don Hernando, kegyelmet hamarabb beért bennünket, mint sem vártuk. De érkezhettünk-e hamarabb oda, ahol oly hódító jön meg, aki egész birodalmakat rak a mi urunknak, strónjának lába elé? Hispánia főméltóságai táncoltatták paripáikat. A pártfogók közrevették, és a kíséret percek alatt egybeolvadt. Cortés rendre nevezte főbb vitézeit, akik végigjárták vele a hódítások iskoláját, mutatta az indián fejedelem fiakat, akik csodálatos díszükben mereven és mozdulatlanul bólintottak, mihelyt Cortés megmondta nevüket. Szétvált a férfi rend, és a hölgyekre került a sor. Vidám, piruló amazonok mosolyogtak feléje, a komor özvegy most újból ragyogó és hódító lehetett, fillant szeme, s gyémántos barétja mélyen karlendítésre hanyatlott. Bezsár hercegje az egyik nevető szemű, gesztenyehajú gróf kisasszonyt odahívta. Ez húgocskám Don Hernando, Juana de Zuniga a neves, már régóta ígértem neki, hogy az első lesz az udvarhölgyei közül, akit kegyelmet kitüntet azzal, hogy ismerősének elfogad. Udvari emberek voltak, akik körülötte lovagoltak, s vitték, mint egzotikus csodalényt, aki megtér a trópusokról, fehér elefánt, ketrecbe zárt furcsaság. Megszállta a keserűség, de aztán hátra nézett. Legényei vidáman keveredtek a gróffiakkal, akik mohó szemmel kutatták a végtelen, kiapathatatlan aranyereket, melyeket megnyitott a híres Don Hernando. Bezsár hercege beszélt hozzá. Mint egészen ifjú ember, én is így lovagoltam e legény kék helyén, amikor az admirális megjött először és jelentette, hogy nyugatra hajózva új földeket, Katály birodalmának csücskét fedezé fel. Így jöttünk eléje, mint kegyelmedelé, és emlékezem, hogy két oldalt kijött a nép, 300-400 legény, ó, szegények, fázós indián jött véle, nem ilyen pompás hercegfiókák, mint kegyelmet kíséretében, didergő, sápat hektikások. Azóta sem volt ilyen parádé Hispániában. Azért hoztam magam mele fiatalokat, hogy elmondhassák ők is az én koromban. Én még láttam Don Hernandót, amint elhozta Carloshoz a ma végtelen országokból egyberút birodalmat, új Hispániát. Doña Juana hangját hallotta, mint csilingelt feléje. Csak férfiakat hozott kegyelmed az indiókból? Miértem hozott kisasszony lányokat, rabszolgának az udvarunkba? Doña Juana, velünk indiánul urak jöttek, akik rangban sok vérünkbeli fejedelmeknél hatalmasabbak. Leányaik pompa között élnek, s ha már érintette keresztvíz a homlokukat, ők is jogszerű vazallusai Kasztília koronájának. Nem rabszolgák azok odakint másfajta emberek, akik talán jobban értenek a fák és erdők nyelvén, mint emberek szavaival. Vajon kitüntetne egyszer és engedné, hogy meséljek mindenről kegyelmednek és kisasszony társainak? Don Hernando, ez túl sok megtiszteltetés lenne húgomnak. Félek, kegyelmes herceg úr, hogy én csak törtem beszélem az itteni urak nyelvét. Donya Juana cserében talán megtaníthatna mindarra, ami szokás és illendőség itt, Kasztíliában. Cortés odaintette a fiatal Don Diego de Maxixcát, a tlaxcalai princet, aki a mexikói kollégiumból kikerülve választékosan beszélte már a kasztíliai idiómát. A lányok körülvették, simogatták vecceltollait, és emlékként kértek egy-egy szálat belőle. Cortés nézte őket. Hihetetlenül boldog volt egy pillanatra. Keresett valakit, aki megérti ebben a pillanatban. Diazra nézett. Bernal, így olvad egybe Anahuac Kasztíliával. Egy ország lesz, és termékenyíteni fogja egymást. Krisztus békéje lesz felettük, és nem gyilkolják egymást. E fiú az udvarból visz majd magának feleséget. És kegyelmed? Mint nagy uram tudja, már három kis fekete szemű, sima hajú gyermekem rosszalkodik Coyohuacanban. Én már nem szégyenítem meg az anyjukat, hogy elkergessem. Ritka mosoly villant fel Cortés ajkán. Ilyenkor megnyílt a fekete szakáll alatt a sebhely, s veres, cakkos szegélye kivillant egy pillanatra. Donya Juana hangját hallotta. Kegyelmedet sokszor megszabdalhatták a pogányok? Idővel befornak a sebek, és nem marad mögöttük keserűség. Férfi dolga, hogy kapja őket. Don Hernando, kegyelmed most már itt maradt Hispániában? Még gondolatnak is szörnyű lenne, Donya Juana. Nekem ott földjeim, lelkeim vannak, millió és millió lélek, mind jámborak és nyugtalanok egyszerre. Akkor a föld, vagy nagyobb is, mint Hispánia, tele városokkal, urakkal, várakkal. Mi asszonyunk templomai emelkednek a régi pogánság helyén. Nem tudnék én azoktól elszakadni. Ahogy kegyelmedet nézem, urait nézem, és hallom hangját, és értem szavait, engem is elfog egészen a vágy. Milyen csodálatosan szép lenne meglátogatni új Hispániát. Kegyelmet kedvéért kérni fogom a császári felséget, hogy tegye át rezidenciáját az év szebbik felében, amikor itt köd van és zúzmara. Tegye át Tenochtitlánba, ahol süt a nap, és virágoznak az agavé bokrok. Kegyelmed azt gondolja, hogy nekem az udvara fontos. Hogy én az udvar nélkül nem is mennék, egyedül. Cortés hallgatott. Így lovagoltak egymás mellett. Magában számolta. Lehet talán 18 éves. Az első spanyol dáma, akivel összehozta a sorsa. Bal kezére nézett, melyről hiányzott a középső új felső íze, de a csonk alatt ott ágaskodott a rózsaformájú smaragd. Carlos már levetette a gyászt, melyet sógoráért Mohácsnál elesett Lajosért viselt. Az udvar megint víg volt, csupa készülődés, hatalmas sátortáborok imbolyognak, májusban olyan szép a hadak útja. Pár hét még az élet Toledóban, aztán kiszakadnak a tenger mellé, expedíció készül Barbáriára. Vagy hír jön, hogy mégsem oly csendes Lombardia, mint azt François megígérte a békekötéskor. Az udvar derűs volt, és Carlos 28 esztendős férfi. Már napok óta várta Cortést. Amikor befutott az első hírnök Larabidából, előtte hevertek az akták, minden sarkában ott gunnyasztott a burgoszi püspök kézjegye, mint guggoló chiméra a milánói dóm ereszén. Ott lesett a rontás, fekete sorok, melyek hatalmi mámorról, pártütésről, hatalmaskodásról, ötödelvonásról beszélnek, jegyzőkönyvek, melyeknek tömegét hűtlen familiárisok s csúszómászó számvivők szállították. A papír végtelen türelmes Hispániában, s ez a kígyókkal takaraúzó herkules ember nem tud előlük elrejtőzni. Mindig kivillan a csupassága, átüt a hangja a leveleken, szupplikációkon át, hallja ügyvédjének vallomásából, ott égett Montejo arcán, amikor talán 10 esztendeje először olvasta fel Tordesillasban egy kalandornak császárhoz írt levelét. Azóta hitt Cortésben. E komor férfias mesemondás, melynek spanyol szavát akkor még csak félig ízlelte, most záporozva, élő erőformájában közelített királyi személyéhez. Hernando Cortés eljön Toledóba, hogy számon adja, és számon vegye igazát. A burgoszi püspök pergamenkeze ítéletekkel és formulákkal játszik. Egy nap kiteregetett írásokat talál. Újabb protokollum, melyet új világbeli faktorok szerkesztettek. Sacratissima Cesarea Mestas. E felülírt Hernando Cortés újfent új Hispánia koronájára tör, kinyújtotta utána kezét az Antikrisztus. Akkor szaladt be, porral behavazva a rabidai lovas, s jelentette, hogy a felség legalázatosabb szolgája, híve és katonája, új Hispánia vezérkapitánya audienciáért esedezik. Ismerte embereit. A diplomatákat, akik előhúzták a tékákból a formulákat, az éheseket és szomjasakat, arany, vér és hatalom embereit, vajon jobbak vagytok-e ti e medellini embernél, akinek nincsen más bűne, mint hogy a birodalmat lábam elé rakott? Nem mutathatta a vágyat, hogy szeretné megkurtítani az ájtatosságot, mely kapitányát a kolostorban csuhába köti. Minden lépéséről 100 oldalról szaladt a hír. Lám, nem is siet Toledóba annyira, egírutat vett Medellinbe, hogy öregasszony anyját felkeresse. Bűn ez? Bűn az, hogy megáll Guadeloupe-ban, s leborul a szent szűzkép előtt? Hogy Leo rendjének nagymesterével egy csodatévő helyen barátságot kötött, hogy türkizeket szór el a gyermekek között, hogy 50 emberből áll vitézi kísérete, s úgy utazik végig az utakon, mint jobbfajta herceg a szent birodalomban? Naponta tudta, merre van, s naponta hallotta, hogy közeledik. Mosolygott Gaspar de Olivarezen, amikor gráciáért esedezett egykori barátja számára, s kegyes szavakkal oldotta fel Bezsár hercegét, amikor kérte, ne írja terhére, ha miben vétett. Egyszerű ember, kardnak, indián taktikának mestere, nem járatos paloták nyelvé. Carlos este gyertyavilágnál fellapozta a második jelentést, mely szálkás, furcsa betűivel, lila aranyba csillanó, bodza tintával egyedülálló császár találkozóról beszél. Jött vélem szemben mindezen országok csodálatos ura Moctezuma. Én elébe lovagoltam. Délelőtre tűzte ki az audenciát, arra az időre, amikor csak nagyurakat, követeket, országos méltóságokat lát magánál. Beidézte magához az udvari kancellária vezetőjét, a heraldikusok főnökét, s hosszan csendben nézték a pergameneket. A ceremoniális lovagterembe vezették be őket. Körös körül vért beöltözött ajtón állók hordták a császári inszigniákat, udvari emberek gyülekeztek könnyű bársonyokban, brabanci csipkékkel nyakuk körül, prémekbe burkolózva. Isabella korának merev, kemény gótikája felolvadte sokrétű, sok országbeli császár udvari félszázadában. Csak Hernando Cortés volt merev és halálsápadt. Egyszerű fekete udvari ruhában, melyet ezúttal semmi ékszer sem ékesített. Mögötte jöttek a kísérő kapitányok, udvari káplánja, s udvartartásának mestere, aki halk lépésekkel dirigálta befelé a kacikákat. A tompa fekete sejmek bársonyok fényében egy komor spanyol pompában felvillantak az aranykvecalok, vert aranyból sodort lábbelik, aranyvértek és vezéri pálcák, aranyvégű gerelyek, melyek jelezték a hatalmat Texcoco vagy Tlaxcala felett. Így jött be Fekete Virág öccse, az ifja teckokói kacika, aki böjtölés urának bő ágyékából eredt. Moctezuma kisebbik fia Diego de Maxixca, a kempoáli kövér kacika fia, az icai királynak, Kaneknek fia, Tula úrnőjének öccse. Egymás közt, egykor ádázul meghasonolva, most a tajtékszínű emberek világának vendégei, egymáshoz zárkózva, merev, áldozatos arccal, vörös-barnába hajoló testükkel, melyet elfedeztek az udvari ruhák. Két kar szorította meg Cortés karját. Montejo, aki az udvarnál képviselte érdekeit, mögötte Puerto Carrero finom, kopasz mágnás feje, minden a régi, mosolyogtak. Ismerjük ezt a nagy pillanatot, excellenca, bejött Károly. Soványnak látszó, izmos ember volt, fekete szakállal, arányos, finom tagokkal, villogó, sötét szemmel. Ő is egyszerű feketében volt, mint grandjai általában. Ő volt maga a divat, a híd Toledo és Brűs között. Ahogy jött, könnyen és rugalmasan lovasember ingó ritmusával, kürtök és fanfárok zajában, udvarmesterek koppantó pálcája előtte eroldok és aranyalmavivők, birodalmi szekretáriusok és mindez a sok nehéz burgundi örökség, mely ott himbálózott a gyapjú parányi arany filigránjába rejtve a mellén. Hernando Cortés előrelépett és letérdelt Carlos trónszék elé. Napokon át gyakorolta, hogy a merev sebb helyes láb ne mondja fel utolsó pillanatban szolgálatát, görbüljön, törjön, hajoljon, ne vajon szégyent Carlos előtt. Így térdelt fájdalmát magába harapva egy pillanatra. A császár mosolygott. Összeszorította egy keveset szemét, ha messzire nézett, elmosódott, kötfoltos volt a világ, de közelről simán, festményszerűen látta az arcot, egy komor spanyol szakált, mely felett sápadt, különös arc emelkedett ki. Napbarnította és mégis aszketikus, nem udvari levegőben elpuhult, duzzanatos ábrázat. Végigfutnak rajta a tenochtitlán és stigmák, tekintete elkapja a csonka ujjat, a merev hajlást s a felhúzódott vállat. Aztán találkozik szemük, végigvillan egymáson. A kacikák mereven és mozdulatlanul nézték, mint tekint Malinche egyenesen szemébe minden világok földi urának, aki közelről nem is rettenetes. Végignéztek egymáson, és a két komor arc egyszerre varázsszóra elmosolyodott. Carlos lehajolt Cortéshez, és saját kezűleg felemelte. Don Hernando Cortés, kegyelmedet királya szeretettel köszönti hosszú, viszontagságos útja után, hogy megtért udvarunkba. Első szavunk az üdvözlet szava. Úgy fogadjuk kegyelmedet, mint kedves barátunkat, aki megtért hozzánk. Adjatok a messzi utazónak kényelmes ülőhelyet. Majdnem csoda, mormogták a grandok, amint két felséges kezével nyomta le a karosszékre Cortést. Megtiszteltetés, melyet csak leges-legritkább esetben engedélyezhet nagy vazallusainak a burgundi etikett. Don Hernando, örülnénk, ha úgy érezné, szavunk feloldja a hallgatás udvari illemét, s elmondaná nekünk érzéseit, melyek eltöltik, amikor annyi dicsőséges esztendő után személyében járó személyünk elé. Felség, ha nem neveltek volna úgy, hogy a könny szégyen férfi ember szemében, akkor most könnyekkel rónám le hálámat felséget páratlan jósága előtt. Kegyelme sejteti vélem, hogy gráciájával élhetek. Felséged szabadjára engedi szavam, s én kérem, legyen irgalmas a durva katonához, aki majdnem két évtizeden át fegyverzörgés közt, katonák közt tölti idejét, 110 ütközet emlékét viseli teste, és szeme elfakul az őt körülvevő fényességtől. Felséged alázatos bocsánatáért könyörgöm, azért, hogy járatlan vagyok az udvari szokások között. Felséged kegyelme engem túl magas polcra helyezett. Megszoktam azt, hogy felséged nevével éljek, és ezzel tetézzem hódításaimat. Felséget kegyelme végtelen, de tudom, hogy senki sem mentheti az Úristenen kívül az én emberi gyarlóságaimat. Csak felségednek kell elnéznie őket, mert soha másért, hanem a hitünk diadaláért, s felséged dicsőségének öregbítéséért tettem. Nézzel hát, hogy nem a bűnösök kámzsájába jöttem, abban, amit a ferences atyák hajlékában viseltem. Ott vezekeltem gyarlóságaimért, ahogy eljöttem vezekleni felséged előtt mindazokért a hibákért, és mindazokért a bűnökért, melyet elkövet valaki, amíg egy birodalmat oda tesz királyának lába elé. Felséges uram, én bevallom, nagyra vágyásomban gyakorta konzultáltam Julius Cézárnak kommentárait. Belőle merítettem nehéz éjszakákon tanácsot, ott, ahol nem segített volna egyszerű, gyakorlatlan elmémnek plánuma. Felséged, aki hatalmas hadseregeket vezetett, nem csak zsoldosok tízezrei álltak és állnak minden pillanatban szolgálatára, vajon el tudja képzelni szolgáját, amint néhány száz éhes és sebesült legényével idegen világban kénytelen szembeszállni 10 és 100 ezres indián seregekkel? Don Hernando, nem kétkedem mindabban, amit leírt és amit most elmesél. De mi tanulatlan, barbár tömegekre gondolunk, melyeknek lélekszámát, értékét talán nem is szabadna a vezéreknek túlbecsülniük. Felséged, nézzel nekem, ha ellentmondok. Én nem túloztam-e Tenochtitlani birodalom nagyságát, lakóinak műveltségét, forrásainak kiapadhatatlan mi voltát, institúcióinak bölcsességét, hogy ezáltal emeljem magamat magasabbra, hogy ezáltal exceláljon mindazon hadivirtus, mely a diadalig elvitt bennünket. Felséged, sokat hallhatott a szigetek népéről, mely olyan maradt, miként az admirális leírta első útja után. De a szárazföld emberei hatalmas birodalomnak hódoltak, nemesei kevélyebbek voltak minden világunkbeli vazallusoknál. Ha szabad megemlékeznem ez szomorú véget ért urakról, akiket csak felségeddel szembeni tiszteletből nem nevezhetek császároknak, holott királyok és hercegek felett álltak, mint felséged a fehér ember világa felett. Moctezuma nagy király volt, és felséged hűségére megtért. A gondviselés nem engedte, hogy személyesen adja át felségednek hódolatát, miként ez akkortájt szenvedéseinkben szerepelt. És ama király, kit a fáma szerint kegyelmed elemésztett az őserdő közepén, miként feleltem érette lelkiismeretemben, s az Úristen előtt, úgy kívánok felelni felségednek. Mi Új-Hispániában kevesen vagyunk. A nép még nem felette el régi szokásait, urai még kormánykodnak felette. És egy szavukra, a régi papok szavára hamarosan megfújják a kürtöket, megverik a dobokat, és mi, szétszóródva falvakban, hasziendákban, a bányavidékeken tehetetlenek vagyunk. Mexikóban, a városban alig állomásozik több 200-300 katonánál. Guatemozin, mely név az ő nyelvükön lecsapósast jelent, igazi férfi volt, hasonlatos ama Konstantinos császárhoz, aki védte Bizánc kapuit. De engesztelhetetlen maradt, és én nem tudtam felséget hűségére téríteni sohasem. Szeme szikrázott a gyűlölettől, elfordult a mi szent szertartásainktól. Én bevallom vétkem. Elfogatása után néhány hóval engedtem embereim akaratának, s tortúrának vetettem alá, hogy mondja meg, merre tette Moctezumának reáhagyott kincseit, azokat is, melyeket mi a tóba vetettünk, s ő búváraival újra felszírre hozatott. Felségedet kérem, higgy el, nem akaratomból történt, s tüstént félbeszakítattám, mihelyt ürügy kínálkozott rá, s magam adtam magaméból, hogy katonáim ne kívánják a vesztét. Féltettem az indián királyt, és magam mellett tartottam. Szabadon járt kelt palotájában, kertjében, mellette volt királyné asszonya, a nagy Moctezuma leánya, aki igaz hitünkre térvén felvette a Donya Izabella nevet. A lecsapósas nem hagyott fel konspirációival, s nekem sok éjem s napom azzal telt, hogy elhárítsam az indián lázadás terveit. Felségedet kérdezem, hogy szabad lett volna őt nekem Mexikóvárosában hagynom, amikor elindultam idegen országok felé, amerre soha hitünkbeli ember nem járt. Ott voltunk alig 300 magammal, vagy még kevesebben. Ők meg háromszor is annyian. Mindnyájan tisztelték Guatemozint, mint ahogy én is tiszteltem. Egy szavára meghaltak volna, mert ezeknél a népeknél nem nehéz út a halálba induló útja. Láttam, amint invokálta hazug isteneit, stlákokhoz fordult, aki törzsének, királyi házának előkirálya lehetett, s hol utálatos teknős béka arccal mászik a kövek közül elő, hol kvecalmadár, máskor jaguár formájában. Isteneit hívta, és az éjszakában az indián szállásokon gyermekeket áldoztak, és én nem tehettem semmit, mert gyengék voltunk. Kik lennének ezek az indiánok, akiket kegyelmet színünk elé hozott? Felséged olvasta levelem, melyben a hű Tlaxcaláról írtam. Nélkülük, felségedhez való hűségük nélkül ma már senki sem tudna Anahuacban. Mit ért kegyelmed Anahuac alatt? Különös szó ez. Ők, az indiánok minden ismert világukat, mely ott terül el a két óceán között, ameddig csak ismerik, úgy mondják Anahuac, miként mi mondjuk a rómaiak óta, hogy Afrika. Folytassa tovább. Én mielőtt kicsiny esendő seregen bejöve hozzájuk, szerződést köttettem velük. Tanácsuraik, minden négy fejedelmük ráhagytas királyi jegyző hiteles pecsétje erősítette meg záradékait. Én könyörgök az én uram és császárom előtt. Tekintse felséged úgy a tlaxcalai és teckokói ifjú urakat, mint a tartományok fejedelméjének igaz hitünkben nevelkedett nemes fiait. Rangjukat majd az India tanács külön komissziójával egyetemben szabályozni fogja a kancellária. Addig pedig vendégeim, és felszólítom a birodalom nagyjait, hogy úgy fogadják őket, mint napnyugat felé eső birodalmam és országaim hűséges vazallusait. Figyelemmel hallgatjuk, Don Hernando. Felséges uram, a szó, hogy egy indián mondást fordítsak nyelvünkre, olyan, mint a sűrű rengeteg, nehéz benne utat vágni, s menten eltéved benne a gyakorlatlan járók elő. Én is igénybe veszem felséged idejét, és nem tudom, meddig szabad élnem az engedéllyel, hogy felséged előtt elmeséljem mindez országok csodálatos életét. Mindezen okokból én leírám, mit utolsó esztendőkben végeztem, hozzáfűzém jelenbeli tapasztalataimat, és kérem felségedet, hogy engedje meg ezt, miként az előző leveleket, melyek eljutottak színéhez. Felségednek lába elé tegyem. Olvasson belőle, Don Hernando, örömmel és figyelemmel várjuk. Apródja bőrtokot nyújtott át, kivette belőle a fehér disznóbőrbe kötött vaskos kötetet, melynek közel 250 lapján felváltva körmölt három íródeák. Cortés hangja megerősödött. Milyen jól ismerte ezt a szöveget, mindazt, ami mögötte volt, mennyi tépelődés, mennyi keserűség, hány áthúzott mondat és átformált szentencia. Apró emberek, akik bele akarnak húzódni a halhatatlanságba, s kopogtatnak a deákok szobájának ajtaján. Ott voltam én is Hondurasban. Minden szavát ismerte, és most mégis forró pillanat volt, amikor felemelkedett székéről, kicsit hátrább lépett, hogy a festett üvegablakon átszűrődő fény jobban érje a sárgás lapokat. Távolabb tartotta magától, mintha valamit már gyöngült volna a szeme, és aztán belekezdett azon a hangon, melyet Salamancában olvasás közben megszokott. Felségednek most is beszámolót szeretnék tartani útunknak legkiemelkedőbb eseményeiről, de meg kell jegyeznem, hogy oly élményekben volt részünk, melyeknek mindegyike megérdemelne egy-egy külön kötetet. Esőben és viharban indultunk meg, se szörnyű téli időben lépés sem tudtunk volna tenni, ha nem indián csónakokon haladtunk volna. Utána oly meredekre hágtunk fel, szörnyű szárasság és szomjúság közepette, melyeket nem csak úgy hadsereg, de még egyes teremtmények sem léphettek eddig büntetlenül át. Végül őserdők közé értünk, melyben hetekig nem láttuk az égnek emelkedő fáktól a napsugarakat, s a hang, melyen egymást szólítgattuk, alig jutott el benne egy kődobásnyira. Mindnyájunk ezernyi szenvedése legyen tanúja annak, hogy hűséggel szolgáltuk urunkat. Felséged, biztosan remélem, megméri szolgálataimat. Lelkiismeretem tiszta, és tudom, hogy az egész világ közvéleményem mellettem érez, és tudja, hogy alázatos szolgája voltam, és vagyok mindig az én uramnak. És ez az egyetlen örökség, melyet el nem prédálható majorátusként gyermekeimre hagyományozhatok. A teremben halálos csend volt. Károly császár körülnézett, ismerős arcot keresett. Azokat az arcokat, akik vele voltak, amikor először hangzott fel Montejo és Puerto Carrero hangján át Cortés hangja. Az első meséke csodálatos világról, s mögöttük egy magányos férfi arc nélküli, ércbe öntött figurája, aki a tropikus sugarak forróságában mereven és mozdulatlanul lovagol keresztül. És most ott áll mellette, egy karnyújtásnyira, aszketikusan sápadt, és most mégis kipirult, félénk is mégis önérzetes, szegény kisnemes, de mérhetetlen országok ura, aki, ha hiát az elébe került papírosoknak, és most már el kell hinnie, mert hisz Cortés maga is ezekről beszélhet, elutasított magától királyi, vagy talán császári koronát. Nevében kötött békét és indított háborúkat, szerződések nyomán maradt ott a kézírása, mindenütt Carlos nevével, ő volt vérrel és arannyal a sáfár, ausztriai Károly ura és fruktátora. Megint érezte a hőséget homloka körül, e régi-régi mese aranyát. Károly, aki vendégelte a Fogoly Ferencet, térdelt térdeplőjén, a páviai győzelem után hallotta Mohácsnak vesztét s Róma kirablását, szorongatták háromhavi zsoldért a felmurajló martalócok. Elébe térdelt Bourbon Károly, felajánlotta néki a kardját. Mindez most átsuhant, ahogy nézette különös, rangosztályban nem sorolt lovagalakra, aki úgy áll mellette, mint öreg udvaroncok emlékeznek, ahogy állhatott Kolumbusz Kristóf, az ismeretlen óceánok admirálisa, s a meghódítandó világok alkirálya nagyanyjának, Izabellának trónszéke előtt. Felemelte kesztyűs ujját, és intett Cortésnek. Állj meg! A kancellária tisztjei előléptek, tisztük fegyvereivel, kalamárissal és lúttollakkal, hogy teljesítsék a felség parancsait, miként ezt szabályozzák Kasztília is Aragon rendjeinek törvényei. Carlos átvette tőlük a tekercset, olvasta. Mi, Károly Isten kegyelméből a Római Szent Birodalomnak e néven ötödik császára, mi, az óceánumon túlon fekvő birtokok és birodalmaknak a szent szék bullája szerint jogos királya és ura, kegyelemben elismerjük mindazokat a szolgálatokat, melyeket te, Hernando Cortés Kasztília korona birtokainak megnövelése, valamint szent katolikus hitünk terjesztése tekintetében cselekedtél. Ismerjük és elismerjük kegyelemben szenvedéseid igazságát, mellyel hatalmas és fáradtságos hódító munkádat véghez vitted, hűséges és jó vazallusként, aki híven szolgálta koronánkat, minthogy pedig a fejedelmeknek Istentől reárót kötelessége az, hogy megtiszteljék és megbecsüljék azokat, akik jól és lojálisan szolgálták őket, hogy ezáltal önmaguknak, valamint tetteiknek híre átmehessen az utókorokra, s ragyogó példájával ösztönözze hasonló hőstettekre az elkövetkezendő nemzedéket. Mi felemelünk téged, előbb említett Hernando Cortés, általunk új Hispániának elismert tartományok vezéri főkapitánya, kinevezvén téged az általad meghódított s koronánk elétett területeken levő Oaxaca folyó földjén levő birtokaid után. Most felemelkedett a halk, recitáló császári hang, és diadalmasan öntötte bele az irigyen várakozó sokaságba az okirat végső formátumát. Kasztília régi nemessi családjaihoz való tartozásotok elismerése mellett Oaxaca völgye őrgrófjának, s meghagyjuk néked, hogy élvezd mindazokat a kiváltságokat, melyeket törvényes szokásaink és pátenseink az őrgrófok s grófok rendjére előírnak. Olvasd tovább! A királyi kegy elvillant a kancellár kezében, szétterpeszkedett a pergamállap. Városok és falvak jöttek, csupa különös spanyollá formált indián név, bicsaklott és tört belé a szekretárius nyelve, az állú indián főnök fiak szemhéja itt-ott megrebbent, amint hallották a neveket. Cortés állt. Merev térde kissé behajlott, és különös gondolatok villantak benne. Anyjára gondolt. Marina jutott eszébe, fia a kis Martin, a többiek, Tecuichpo, az apja Ordaz, a fekete ember, aki meglátta először a mexikói völgyet. Károly ajkán halk, ismerős mosolyféle rejtezik. Az ókirat olvasó hangja elpergette semmibe. Csend van. Várják, hogy Cézár megszólaljon. Az udvar hallgat, aztán lágy, melodikus hang szólal meg, kicsit idegenebbül a szokottnál. Károly verset recitál. Főnix-e különös madárnak neve, melynél csodálatosabb, míg sohasem született. Ilyen hűszolgád vagyok én neked, császárom, kinél nagyobbat a világ még nem uralt. Mosolygott, és hagyta, hogy a völgy márkia lehajoljon kezéhez, és megcsókolja. Az udvarmester háromszor kopogtatott, míg Carlos felemelkedett a székből, mélyen bólintott a sokaság felé, és kicsit rövidlátó emberek óvatos járásával elhagyta a parádés lét császári ajtaját. Szalamankát elborította a hó. A nagy tér felől apró, fehér darát hozott a szél, kásás, foltos szőnyeg feküdt a durva kövek közé, s a hideghez nem szokott városlakók összecsapdosták mellükön kezüket, fújtattak és lihegtek a fagyoskodástól. Vasárnap volt, s a díszbe öltözött Herman Dadok városi milícia, az egyetem darabontja és a diákság színes barétú tarka csapata ott hullámzott az oszloprend tradicionális árkádjai alatt. A Merida felé vezető úton kiásott római szarkofágok, melyek két oldalt keresztezték az országutat, most hószakállas képpel meredtek előre, és úgy üdvözölték a közeledő lovas csapatot. Másfél napja indultak el Madridból, és most kényelmes útszakaszok után ködös havas reggeli kép volt, melyben élesen váltak el a tornyok, és a harangok hangját hozta hozzájuk a hótakaró. Cortés lovagolt elsőnek. Lovas ügyéről lekapart egy marék zúzmarát, ajkához emelte, kóstolta, hó. Milyen régen nem volt a tiszta fehér spanyol illat ínyében, és milyen rég, még gyermekkorában szívta be leheletét. Mögötte a szigetbeliek, akik Kubában születtek, és sohasem láttak havas, jeges spanyol vidéket, s a két fiatalabb kacika, mint tengerszéles takaróikba burkolózva, bizonytalanul és dideregve nézik a fehér istenek csodatételét, melyel színük szerint való takaróval borítják be a réteket. Sima, kontyra kötött, fekete hajukon megolvadtak a hópihék, a takaró sarka arcukra hajlott, csak hatalmas görbe sasorruk, villogó, fekete szemük esett ki a spanyol keretből. Ahogy végigmentek a falvakon, a gyermekek kiszaladtak elébük, vásott kis gúnyákban, talpuk alá kötött rongyal, de megugorva a havas világban, hólabdával kedveskedve mindenféle járókelőnek, a házakból primitív kályhajukakon vagy szalmatetőbe vert nyílásokon átszaladt ki a füst, a vendégfogadókban tűzerős, forró, fűszeres bort kínáltak durva, mázos kancsókban, sok helyütt disznókat perzseltek hirtelen tűznél, s öntözgették olajjal a testét, villanyor rajta végig a parázs. Így éltek emberek e téli világban. Felvettek két hóban botorkáló frátert, akik rákapaszkodtak a vendéglovakra, aztán egy városba igyekvő diák kéreckedett a csapat közé. Sokasodtak, s a reggeli harangszóra zajtalanul, mint szellemcsapat beérkeztek az universitás elé. A városi heroldok továbbadták a hírt. Az egyetemi templom harangja vígjátékba kezdett, mintha Veni Sancte kezdetét jelentené. A rektúra kiskapuja kitárult, elővonult az egyetemi őrség tarkán és szalagosan, csillogó alabárdokkal. A tisztek kivont karddal, békés, parádénak illő provinciális urak díszkísérete. Így szálltak le, kicsit gémberedetten a lovakról, lerázták magukról a havat, és beértek az előcsarnokba. A nótáriusok protonótáriusok, kancellesták között megjelent hosszú, hermelines talárjával, a rektor magnificus hivatalának díszeiben. A fekete köppenyes spanyol urak mélyen bókoltak fejedelemnek kiáró tisztességgel e borotváltarcú, sápadt színű humanista előtt. Cortés kereste Olivares grófjának tekintetét, aztán elkapta, mintha mosoly villant volna fel mindkettőjük tekintetében, már mentek is fel a lépcsőn a vendégszobákba, ahol kényelmes mód adódik ruhacserére. Mentek fel, Cortés elutasította a kíséretet, hisz ismeri itt a járást, nem változott semmi sem azóta, ugyanolyan rácsosak a folyosóhajlásokba beékelt vasajtók, majdnem erődítményformájúak, a bolthajtások ölében sorban egy-egy keskeny, lőrésszerű ablak, amint pállott téli világát behozza az ódonfalak közé. Minden ismerős, a Madonna szobor előtt a gyertya, a szabályos térközökön felállított szentképek, melyeknek egymás utánját számolták maguk közt, éjszaka álmukban is az adeptusok. E hideg termek, dehogy is fűtöttek bennük, legfeljebb a katedra elé helyeztek forró vizet vagy szénparazsat, felváltva elébe járultak, kezüket melengetni, ha gémberedett, s nem fogta már a tollat. Nézd csak, itt új, másféle székek vannak, nem olyan magas keskenyek, ezek kényelmesebbek, alacsonyabbak, s a magiszterek padja is másként van állítva. Én nevelőimmel itt aludtam az első éjjelen, amíg nem szabadult fel a szobám. Én nem voltam sohasem ezen a folyosón. Szegény diák voltam, negyed magammal aludtam egy szobában, a hátsó fertájon volt a lakásunk, és mi csak ide jártunk déli ebédre. És este? Boldogult apám uramnak, nem telt már estebédre. Volt valami hazai, azt tettem. Hiába hívtalak hányszor, tartsál velünk vacsorára. Nem voltam semmilyen nagy úrnak szolgalegénye. Te, Hernando, ma is csak olyan vagy. Gőgös. Nekem nem volt hátam mögött licenciátusom, de én mutattam neked a legszebbik játékot, Gaspare. Amikor ástunk az országút alatt, s halott rómaiak koporsóit kerítettük, Istenem, láthattál te ezeknél sokkal különbeket. Amikor mentünk, harmadéve, akkor, hogy mentünk át Yucatánban, két portyázó lovasom jött vissza, hogy csoda szagát hozzák, s a velünk levő kutyák szűkölnek a rémülettől. Én mentem, sarkantyúba kopfalovan, mentem velük, és elértem egy patakhoz, alacsony volt, átgázoltam, így értem egy falhoz. Hosszú fal volt, ahogy indiánok vetik, régiek, kőből faragják a kockákat. Ezeket egymáshoz illesztik, nincs sem habarcs, semmi. Egy nagy fal, átugrattuk az omladékát. Egy halott város. Te, Gaspare, el tudod képzelni, halott város, de nem olyan, amilyent mi is láttunk mi fajtánk beli, római. Ott más minden, nyugtalan, minden kő faragott, ijesztő isteneiknek az arca, olyan magas oszlopok, mint hárman belőlünk, mind Isten orcájára faragott bálványaikból. Minnek van szava, ha olvasni tudod. Egy halott város. Indiánok voltak körülöttünk, tolmácsok és útvezetők. Kérdeztem, mi ez a város? Kifordították tenyerüket, nem tudják. Kérdezem, mikor hagyták el emberei? Nem tudták. Kérdezem, mi a neve a városnak? Nem tudták. Kérdezem, hogy hívják a patakot? Olyan félét mondtak, hogy Kopán. Ez a név rajta maradt. A sereg ez alatt ment tovább, csak én szaladtam át rajta. Láttam elárvult palotáit, templomait, melyekben talán már száz és száz éve nem lakik senki. Bejár az eső, és elborítja esztendő alatt minden eresztékét a gaz, s 10-20 esztendő, talán már ki sem látszik az őserdőből. Mindig ott vagyunk, gondolatod, Hernando? Amikor ott voltam Mexikóban, minden gondolatom itt volt. Ezerszer és ezerszer jártam itt Salamancában, disputáltam a professzorokkal, és mondtam álmomban, nem vagyok naplopó, és nem vagyok hitvány, csak szegény vagyok, és néha éhes, és hagyjanak engem is tanulni. Ha lassabban megy is, ne üzzenek el. Mindig csak Hispánia. Mindig arról álmodtam, elfeledett dolgok jutottak álmomban eszembe. És most, hogy itt vagyok, megfordult elmémmel a világ, s mindig csak odalátok a vérre, emberekre, idegen világokra. Vágyol vissza? Belehalnék, ha tudnám, hogy sohasem láthatom azon országokat, az én országaimat, az én népeimet, indiányaimat többé. Isten bocsássa meg a vétkem. A magiszter csendesen mosolyogva hátuk mögé került. Öreg volt és ráncos, s lehetett volna, hogy emlékezik licenciátus korából, amikor ők ketten itt jártak iskolába. Gróf uraim, tisztelettel! Már beharangozának, s a rektor úr, ő magnificenciája fél óra múltán, ha lepereg a por a homokórán, bévonul a tanács élén a díszterembe. Esedeznék, hogy menne átöltözködni, úgy, miként megkívánják az univerzitás szabályai. Inasa és apródja várta már a kicsomagolt talárral. Az egyetem rendje megszabta színét, méretét, prémezetét, bélését és zsinórjait a túgáknak, köntösöknek, barétoknak és köpenyeknek. A jurisprudencia doktorát előírásszerűen keskeny hermelin gallér, s övjénél háromfejű ezüstcsat illette. Fején egyszerű fekete bársony barét. A szobában, ez volt a legszebbik vendégszoba az egyetem falain belül, hatalmas velencei tükör húzódott, s a szinyória ajándéka az univerzitás jubileumára belenézett. Mióta bírta legény sorát, először volt talán, hogy lovagi köntös nélkül, fegyver nélkül, tudós köpenyben, magiszterek és doktorok bölcs, világtól elvonatkoztatott habitusában lép embertársai elé. Kicsit közelébb ment a tükörhöz, belenézett. Milyen régen nem nézte így önmagát. 43 esztendős. Némelyik ember már megroppan ebben a korban. Néki java ideje ez. Most szándékozik csak házasodni. Doña Juana de Zúñiga arcát ott rejti magában, mosolya alatt, mely mai nap alig lehet más, mint csendes tudós mosolya. Mióta megkapta az egyetem tanácsának határozatát, melyben Oaxaca völgyének márkiát, Hernando Cortést, az egyetem egykori bakkalaureátusát a jogtudományok doktorának kalapjával kívánják ékesíteni, tele lett mosollyal és békével a lelke, mint a szelídebb lett volna az arca és az udvari levegőben kisasszony népek, gróflányok közt szerelem járószalagjára fogva, mintha kigömbölyödött volna ezerszer megszabdalt, sötét vetületű ábrázatja. Lázasan készült erre a napra. Újra memorizálta az egykori latin auktorokat, hogy könnyedén forogjon nyelve, ha ráveti a rektor szavára a diákos köszöntést, és elmondja doktori disszertációjának szukkuszát, ha bár egészét kegyelemben elengedték, betudván a római császárhoz írott jelentéseit, melyek napvilágot láttak, szabályos imprimátorral Sevillában. Csak a szukkusz, miként élnek-e túlon lakozó emberek, milyen szokások uralják őket, milyen törvények szerint igazodnak. Ezt választotta, s elébe rakott íródeákja cicerói bevezetést. Arra gondolt, hogy hányan elmentek mellőle az örök világba. Olmedo atya elment és elment Sandoval. Velázquez elment, és a haragos úr, és a lecsapósas, és a hajladozó tengeri szár, és a többiek annyi százan, akiknek hallotta utolsó leheletét. És most áll, tudósok ornátusában, prémesen és kart helyett derekára csatolt kalamárissal, és várja, hogy jöjjenek ő érte a magiszterek, és ezekkel a vidám fiatal fickókkal induljon le a Sala Aureába, hogy az egyetem tanácsa előtt Szalamonka minden magisztrátusától megtisztelve átvegye a doktori kalapot. Megindult a lépcsőn, és amerre ment, mindenki meghajolt előtte. Látta magát, szálasan és hajszálnyit bicegve, lovasember módjára kicsit begörbülő térdekkel, emelt fejjel, fekete szakállal, melyben jócskán vegyül ezüsszál, ujján a felbecsülhetetlen smaragddal, előtte apródja, mint viszi a hét elfoglalt indián város címerével kiegészített őrgrófi pajzsot, mint ez Kasztília törvényei szerint megilleti. Ő meg kezében összecsavart pergamennel, lassan megindul lefelé a kőlépcsőn az egykori szegény éhes koldus nemes, akit eltanácsoltak az universitásról. Apjára gondolt, aki nem lehet most vele, hogy kezénél vezesse, mint akkor, amikor idehozta, szívdobogva a tudós nagy professzor elé, aki nézte, mintha ma lenne. Úgy nézett szemébe, szép fejű, kopasz ember volt, nem hordott arcán semmi szőrt sem. Úgy mondta társának, a dominikánusnak, látja, tisztelendő atyám, aurea etas, jönnek a falusi medvék, és hozzák a bocsaikat, neveljük őket Istentől adott jogunknál fogva, saját elmégnek akaratja szerint. Mintha mindez most lenne, ahogy lelép a lépcsőn, s új grófsága előtt lekoppannak az alabárdok. Csak Gaspare, Olivares grófja tudja, hogy most mire gondol. Megfogja kezét, és kar-karban lépnek lefelé. A hosszú lépcsőn, mely lapos és kitaposott, nem meredek, harcos és kegyetlen, mint az otthoni Teukalli lépcsőfokozata. Otthoni? Ez jut eszébe, és meghagyja fejét. Mennyi minden rebben szét az elmében, míg egy emeletről lejön az ember. Így megy minden, a körök egybefonódnak, az aranykor kopott cirádás fényét jött Hernando Cortés újra aranyozni. Mázsaszám hozta aranyporát, fényes lett tőle az egész királyi udvar, és most cipelt magával az univerzitásra is, hogy kegyes fundációi fenntartsák nemzetségének emlékezetét. De vajon ez lenne az aurea etas, melyet a tudós Lebrija professzor annyiszor emlegetett egykoron? Kis bíbor párrán ott feküdt a karmazsin színű tombból formált kalap, melyel az új doktort megtisztelik. Mélyen meghajolt az univerzitás szuverén tanácsa előtt, és összeszorított ajakkal némán hallgatta, mint a Magnificus megkezdi az ünnepi orációt.